játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. It's time for Africa.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. A Bajnokok Ligája döntő elé készített kollégánk a rövid interjúkat, esélylatolgatásokat. Laki Barbara, ezt hallhatják most.
Korábban híres sportolókat, valamint szakértőket kérdeztünk kedvenc BL döntőikről, valamint az idei fináléről. Most pedig szerkesztőségünk tagjai osztották meg emlékeiket és várakozásaikat. Kollégáink először arról beszéltek, melyik döntő jelentette számukra a legnagyobb élményt. Ballai Attila.
Az 1987-es mindenképpen nagyon emlékezetes számomra, azért, mert akkor még Bayern München szurkoló voltam, most már nem mondhatom, hogy az vagyok. Bayern München Porto meccs volt, 1-0-ra vezetett a Bayern, és számomra nyilvánvaló volt, hogy ez egy könnyed rajtcél győzelem lesz, és akkor volt az, amikor az a Maggerféle sarkozós gól esett, illetve egy Zsuári nevű számomra addig ismeretlen játékos lőtt egy nagyon nagy gólt közelről, és 2-1-re nyert a Porto, és azt soha nem felejtem, mert nekem az volt az első olyan, amire azt mondtam, hogy atya világ, egy egyáltalán nem biztos, hogy az valósul meg, amit hogy az ember kigondol, még akkor se, hogyha sokkal jobb a csapata az ellenfélnél, mert a futball dicsőséges bizonytalansága még egy BL döntő szintjén is érvényesülhet. A másik az egy gyerekkori emlék, 1978-ban Liverpool az FC Brügge játszotta a döntőt, és akkor tudtuk, hogy Kürajos diszidált Magyarországról, azt is tudtuk, hogy Belgiumban van, de a hazai lapok, hát még nem kell mondani, a 1970-es évek sajtója, azt írták, hogy börtönben van, elkallódott, és egyszer csak a fekete-fehér tévén néztük a nagyapámmal a közvetítést, kírják az FC Brügge összeállítását, és ott van 10-es számmal Q, mondja a nagyapám, ez a Q Lajos. De mondom, lehetetlen, hát a Kü, és Kü Lajos volt, és ő volt mindmáig az utolsó magyar játékos, aki BL vagy BL döntőben játszott, és gyerekként ezt megélni, hogy egy magyar futballista Liverpool ellen játszhat, ez ami döbbenetes élmény volt.
Elpap István.
Nyilván láttam elég sokat, köztük egyébként gyenge döntőket is, mert azok is voltak, de viszont ritkán esik BL döntőbe sok gól. Kérdésednek az ellentétjét mondom, a legszörnyűbb talán a 2003-as Milán Juventus 0-0 volt, ahol a Nedved nélküli Juventus végül alul maradt, de azért szerencsére ezek vannak kisebbségben. Nekem a külföldi csapatok közül a Borussia Dortmund a kedvencem, úgyhogy a 97-es Dortmund Juventus a legemlékezetesebb, amit én a mai napig nem értek, hogy miért mondják azt, hogy hát ott egyetemű favorit volt a Juventus, én teljesen biztos voltam benne, hogy nyerni fog a Dortmund, mint ahogy nyert is. 3-1, ráadásul Puh Sándor vezette azt a döntőt, és ráadásul az első dortmundi gólnál a lest beintő Bozóki partjelzőt habozás nélkül, minden var meg minden nélkül tengelyből felülbírálta, és ő hozott jó döntést, mert a lassításokból kiderült, abból szerezte Karl-Heinz Riedle az első dortmundi gólt, meg ott emelte át Lars Ricken a beállása után körülbelül 3 másodperccel 25 méterről Peruzzi kapust. Ráadásul a Bayern München stadionjában nyert a Dortmund, és a Bayern öltözőjében öltözött még a régi olimpiai stadionban, úgyhogy emiatt is.
Virányi Zsolt.
A legemlékezetesebb az egyértelműen az 1999-es Bajnokok Ligája döntő, amit néztem a televízióban. Azt tudom, hogy otthon mindenki aludt, majd amikor a hosszabbítás pillanataiban először csak ugye kiegyenlített a Bayern München ellen a Manchester United, akkorát ordítottam, és annyira örültem, most már ugye elárultam, hogy kinek szurkoltam, szóval örömömben felugrottam a karosszékből, vagy a fotelből, ha nem is vitustáncot jártam, de mint a félőrült körbe-körbe futkároztam, és valószínűleg egy állati hangon ordibáltam örömömben. A lényeg az, hogy másnap, mint akkor én még tanár voltam egy Pesszent Imre általános iskolában is, és a lényeg az, hogy elment a hangom, másnap csak tátogni tudtam, illetve az udvaron is, hát el kellett mesélnem azt, hogy persze inkább lerajzolni, vagy leírni, hogy nincs hangom, mert a BL döntőt néztem, és nagyon örültem a Manchester United egyenlítő góljának. Olyannyira örültem, hogy nem is tudtam már ezt az örömöt fokozni, amikor megnyerték a BL-t. Mert a második gól közben én még mindig az első miatt futkároztam örömben, miközben akkor jött a második találat, és azzal meg megnyerte a Bayern München ellen a BL döntőt a Manchester United. Minden idők egyik, hanem a legemlékezetesebb BL döntője volt, és emlékszem, hogy Knézi Jenő, aki a tévében közvetítette, bizony jogosan mondta, aki ezt a Bajnokok Ligája döntőt nem látja, az egy óriási élménye szegényebb, mert ezt nem lehet elmesélni, hogy ez hogy volt. Ugye ez volt az a BL döntő, amit agyon nyert a Bayern München, gólokkal jobb volt, és meg kellett volna verni a Manchester United-et. Volt egy Carsten Janker nevű tankszerű játékosuk, aki ollózott háttal a kapunak, pedig ő nem arról volt híres, de annyira jobb volt a Bayern München, hogy azon a mérkőzésen már ilyenekre futotta, majd lecserélte a Bayern München edzője például Mateuszt is, és aki azt a meccset tényleg nézte, sosem felejti el, hogy az a döbbenet, az a csalódottság ott volt Mateusz arcán, az összes német szurkoló arcán, hogy hogy lehet így elveszteni egy BL döntőt, vagy amikor Kufur is a zokog és csapkodja a füvet bánatában, csalódottságában, elkeseredettségében, mert hát ez több, mint dráma volt, és ezt nem lehet elfelejteni. Aki nézte, az, ahogy most én is itt elmeséltem, sosem felejtem.
Cseszregi Balázs.
Hát, ha egyet kell választani, akkor az a 2005-ös Milán-Liverpool BL döntő, amikor 3-0-ra vezetett már a szünetben a Milán, lett 3-3, és végül a Liverpool megnyerte a büntetőkkel. Ha lehet kettőt, akkor az, ha nem is BL döntő, hanem begdöntő, a Barcelona a Steaua Bukarest 0-0, és büntetőkkel ugye nyerte meg a begdöntőt a Steaua úgy, hogy Duk Adam nem kapott gólt a büntetők során sem, míg a Steaua Rómánál ketten belőtték és nyerték meg. Az még nagyon gyerekkoromban volt, de az volt az első olyan megdöntő, amire úgy élénken emlékszem a mai napig is.
Kreisz Bálint.
Igazából a 2009-es vagy a 2011-es az, amit úgy ki tudnék emelni. Nyilván már csak amiatt is, hogy melyik csapatnak szurkoltam azokban az években. A 2011-es talán azért, mert arra kicsit jobban emlékszem, akkor 10 éves voltam. De a 2009-es meg egy teljesen másik csapat volt, ami szerintem zseniális volt, és az egy... Ha a szezon egészét nézzük, akkor szerintem egy nehezebben megnyert bajnokok ligája döntő volt, plusz Guardiolának az első nagy dobása, aki elég sok szép dolgot csinált utána a klubban.
Regős László.
Ha olyat kell mondani, amit láttam is, akkor a 2010-es BL döntő, Inter-Bayern, én Bayern szurkoló vagyok, vagy mondjuk úgy, hogy voltam gyerekkoromban, és az volt az első olyan BL döntő, ahol élőben láthattam, mármint tévében, de élőben láttam a mérkőzést a kedvenc csapatommal. A bajnoki cím és a kupagyőzelem már megvolt akkor a Bayernnek, ez a Fahal-féle Bayern Robbennek az első szezonja, úgyhogy azt megelőző kicsit kudarcosabb évek volt, hogy a BL-be se jutott be a csapat és az UEFA kupában szerepelt. Nagy felüdülés volt, hogy BL döntőig ment a Bayern, például a Manchester United-et is legyőzve, vagy épp a csoportkör utolsó fordulójában a Juventust búcsúztatta az egész BL-től. Aztán maga a döntő az sajnos nem egy szép emlék, mert hogy a Fanbuiten de Michelis párost Diego Milito kétszer is beforgatta, és az ő két góljával az Inter nyert.
Tóth Béla.
Nekem azért a 2012-es BL döntő a legemlékezetesebb, mert bár egyébként én Arsenal szurkoló voltam gyermekként, de az angol focit szerettem nagyon, és néztem a tévében állandóan, és az a Chelsea az mégiscsak, amely abban a sorozatban menetelt, az valahogy megfogott, és onnantól kezdve, hogy kinevezték Di Matteót, és egy nagyon ikonikus fordítással tovább jutottak még a Napoli ellen, tehát ott, ha jól emlékszem, egy 3-1-es hátrányból, tehát Nápolyban kikaptak a 8-ot döntő első mérkőzésén 3-1-re, és onnan álltak fel, és jutottak tovább hosszabbításban, és akkor már Di Matteo volt az edzője a Chelsea-nek, és ott valamiért engem nagyon elkapott ez, hogy ez az a csapat, ez végig fog menni a végéig, főleg úgy, hogy én élénken emlékszem, és az volt nagyjából az első teljes BL idény, amit végig követtem, a 2008-2009-es, amikor a Chelsea-t valami, hát ahogyan azt ugye Drogba is mondta a BL elődöntő végén, méltatlan módon ejtették ki játékvezetői ítéletek által az elődöntőben a Barcelona ellen. Gyakorlatilag szerintem az a sors által eldöntött volt, hogy 2012-ben egyébként a 9-esnél szerintem egy gyengébb Chelsea eljusson a bajnokok ligája döntőbe, és ott meg is nyerje Münchenben a Bayern ellen. És a 2012-es BL döntő ezért a kedvencem, és azért, mert ott szerintem tényleg az forgatókönyvbe illő volt, az is, ahogyan az a Chelsea az elődöntőben a Barcelonát legyőzte. Amikor ott Torres berúgta a második gólt Barcelonában, és azzal 2-2 lett, hát ott gyermekként ugrándoztam a tévé előtt, és az nagyon jó emlékeket idéz fel bennem, csak úgy, mint a döntő.
Szabó Bence.
Elsődlegesen azt hiszem, hogy szurkoló élményként van meg ez sok mindenkinek, és igyekeztem azért így én is ehhez így hozzáállni, és hogyha így idézem fel az emléket, akkor azt tudom mondani, amikor az Atletico Madrid kétszer is járt BL döntőben mind a két esetben, és ugye ilyen szempontból eléggé szomorú az én helyzetem, mert amióta én a futballt ilyen rendszerességgel követem, nem volt konkrét sikerélményem BL döntő kapcsán, olyan csapat, aminek én kifejezetten szurkolok, nem tudott BL-t nyerni, de ezek így megvannak, a két elveszített finálé az egy legfájóbb emlékként, és ugye a futballhoz is hozzátartozik, hogy azért ezek is megmaradnak, mint emlékezetes momentumok. A másik, amit ugye nem szurkoltam neki, de mint pozitív élményként a Liverpool győzelme van meg. Eddigi összes PL győztes csapat közül, amire én reális időben emlékszem, a Liverpoolra tudtam leginkább szimpatizálni.
Jó András.
Nekem a legemlékezetesebb bajnokok ligája döntőm az Real Madrid Atletico Madrid mérkőzés volt. Úristen, 2014 talán, amikor Sergio Ramos a hosszabbításra fejelt egy gólt szögletből, és a pont a napokban dobta ki ezt a felvételt nekem az Instagram oldal, pont Sergio Ramos osztotta meg. Hát az egy egészen emlékezetes és szenzációs élmény volt. Én Real Madrid szurkoló vagyok, és azt pont bent a belvárosban a Deák téren néztük, és emlékszem, hogy annyira nem volt hely, hogy nem láttuk a
kivetítőt sem, és fel kellett másznom egy villanypóznára, és onnan tudtam nézni a meccset, és az alattam álló spanyolok pedig rángattak, hogy mi történt, kilőtt a gólt, úgyhogy szenzációs élmény volt ez, úgyhogy nekem ez a legjobb Bajnokok Ligája döntő élményem.
Cseri és Bendegúz.
Na 2018-ast választanám, amikor a Real Madrid a Liverpool ellen játszott a döntőben. Ez egy olyan döntő, amit szerintem rajtam kívül is sokan mondanának, mert egy nagyon ikonikus mérkőzés. Én nekem korábban is tetszett a Liverpool, és nagyon tetszett az az építkezés, ami végbe ment akkor, amikor Jürgen Klopp megérkezett a csapathoz, és ha jól emlékszem, akkor az még egy átalakulás alatt lévő Liverpool volt, tehát akkor már jöttek olyan játékosok, mint például a Salah, Mané, de még volt pár olyan része a csapatnak, amely nem volt úgy kialakulva, mint a későbbi idényekben. Például akkor meg Alisson nem játszott ott, hanem ugye Karius volt a kapus, akinek a lelkén, hát szegénynek sok minden szárad arról a mérkőzésről. Szóval tetszett az az építkezés, meg Jürgen Klopp karakterét is nagyon szeretem, tehát nagyon örültem, amikor a Liverpool bekerült a döntőbe 2018-ban.
A Nemzeti Sportrádióban rendszeresen hallható sorozat, amely az összes korábbi BEC és BL döntő történetét idézi fel, szintén szóba került. Először Tóth Béla mondta el, hogyan született meg az ötlet, majd a projektben résztvevő kollégák meséltek arról, mi volt számukra a legmeghatározóbb a műsor készítése során.
Ennek a sorozatnak a különlegesség az, hogy ez iszonyatosan hosszú időn keresztül megtöltötte 17 órától 17 óra 20 percig a hazafutást, vagy hétvégente a körkapcsolást, és tényleg ilyen hosszú sorozatunk a sportrádió történetében még nem volt, napi sorozat, és itt 70 napon keresztül a kollégákkal hát tényleg úgy dolgoztunk, hogy fegyelmezetten, tehát elmaradás nem volt, nem lett volna arra példa, hogy valaki elfelejtette volna, hogy azt az epizódot neki kell elkészítenie, és ami igazán fontos ebben a sorozatban az, hogy azt hiszem, hogy mindegyik döntőt azt be tudtuk mutatni úgy, hogy részleteiben megismerhette a hallgató akár az 56-os, akár a 78-as, vagy a 2011-es BL döntőnek a történéseit. Hogyha ezt felidézi, vagy meghallgatja, akkor azáltal képbe kerülhet bármelyik döntő, érdekli őt. Számomra az volt a legérdekesebb, amikor a régmúlt döntőit kellett kutatni, amiket nem élhettem át, mert teljesen más volt hozzáállni egy olyan döntőhöz, amit már én is láttam, és azt kellett valahogy megalkotni. Sokkal jobban élveztem a régmúltnak a történését kutatni. Kedvencem kifejezetten nincsen, amit én csináltam és nagyon élveztem, az az 1968-as BEC döntő, az 1973-as Ajax győzelem, szintén 83-as döntő, valamint a 85-ös döntő is teljesen másokból, de különleges volt, amit én készítettem ebben a sorozatban. Nagyon élveztem azt a kutató munkát, ami emögé gyűrűzött.
Regős László.
Amikor elkezdtük a sorozatot, egy kifejezett kérésem volt Tóth Bélához, aki kiosztotta, hogy ki melyik döntőt fogja feldolgozni, hogy a Celticnek a Bajnokok Ligája győzelmét azt hadd csináljam én, mert hogy az egy nagyon jó sztori, és már alapból is jártam utána korábban is. A Celtic akkori menedzseréről, Jock Steinről írtam egyszer egy cikket, és az, hogy skót csapat úgy nyert Bajnokok Ligáját, hogy nem annyi volt, hogy csak skótok játszanak a csapatban, hanem hogy Glasgow-ban és a közvetlen környezetében felnővő játékosok, tehát hazai játékosok alkotják a csapatot, és úgy sikerült legyőzniük a nem éppen sportszerű Elenio Herrera által irányított Intert, amely címvédő volt és védekezésre rendezkedett be, de a döntőben Lisszabonban sikerült a Celticnek győzni.
Reisz Bálint.
Talán az 1986-ost mondanám azért, mert oda sikerült ugye a legtöbb extra anyagot készíteni Bölöni Lászlóval, mint kiderült, még nem volt beszélgetés, vagy hát az archívumban így hosszabban a meggyőzelméről, amit a CEUA-val ért el, úgyhogy sikerült felhívni őt, és egy fél órát felvenni úgy az egész szezonról, ami szerintem tök értékes. Ezt leszámítva meg, ha mondjuk azt nézem, akkor az idei döntőt is bemutattuk, vagy hát az odáig vezető utat, és ezt is én csináltam, ez meg szintén különleges, mert miközben készítettem, eszembe jutott, hogy Budapesten lesz a BL döntő, ami elég extra és parádés dolog.
Szabó Bence.
Hogyha megnézzük azt, hogy mely döntőket gyártottam le, akkor azt gondolhatná egy külső szemlélő, hogy én Milán szurkoló vagyok, mert a legtöbb Milán győzelmet én csináltam. Nem mondom, hogy ebben nem volt koncepció, mert az olasz futballal kapcsolatban van egy szimpátiám, de hát az élet így alakította végül, hogy a Milán győzelmeket én csináltam meg, és azt hiszem, hogy ezeket így kiemelném, mert nagyon jó volt azt történelmileg is felfejteni, hogy hogyan alakult a Milán játéka. Ugye itt kezdődött a 60-as évek, Lazio-jával és a 90-es éveknek a Super Milánjával, és utána még a 2000-es évek Milánja is az utolsó nagy rugásaival. Szóval ezeket így érdekes volt történelmileg felfejteni, meg leginkább az egész sorozatból ezt a munkát emelném ki, hogy nagyon érdekes volt történelmileg tényleg áttekinteni ezeket a döntőket.
Cseri és Bendegúz.
Azokat a BL döntőket, vagy azoknak a BL döntőknek az elkészítését, amiről nem tudtam olyan szinten, hogy még nem is éltem, amikor ezeket a BL vagy inkább BEC döntőket lejátszották, megtalálni bennük a bizonyos magyar vonatkozásokat. Tehát például, amikor a Partizán Belgrád játszott BEC döntőt, azt hiszem, hogy a Barcelona ellen, akkor ott utána jártam, hogy milyen játékosok játszottak korábban a Partizán Belgrádnál, Hollander Filip egyébként ott volt, de érdekes volt ezeknek utána nézni az, hogy például Palotás Károly játékvezető volt bizonyos mérkőzéseken, ugye Puskás a Real Madrid mezében a Frankfurtnak ugye 4 gólt szerzett, nyilván ezeknek úgy jó utána nézni, és mindenféle ilyen egyéb érdekességnek meg végignézni azokat a folyamatokat, amik a csapatokat a BL döntőig vezették.
Végül pedig munkatársaink azt is elmondták, hogy mit várnak az idei finálétól. Ballai Attila.
Nagyon rossz tippelő vagyok, ezért most az a jó hírem van a Paris Saint-Germain híveinek, hogy az Arsenal győzelmére tippelek. Részben azért, mert megnyerte 22 év után az angol bajnokságot, és ez szerintem elképesztő energiákat szabadított fel ebben a csapatban. Beket vagy bajnokok ligáját viszont érdekes módon még soha nem nyert az Arsenal. 6 angol klub nyerte már meg ezt a legrangosabb európai klubtrófeát, nincs még egy olyan nemzet, amelyik a közelébe lenne. 3-at nyertek, már úgy értem, hogy 3 olasz klub nyert, 3 német klub nyert, de 6 angol, és az Arsenal nincs közöttük. Ez egy hatalmas hiányérzet. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a Paris Saint-Germain egy egészen más típusú ellenállással fog találkozni most, mint akár a Bayern München ellen. A Bayern Münchent a Paris Saint-Germainnek találták ki. Azzal, hogy ott meri hagyni a védőit egy az egybe, és a francia csatárok úgy hozhatták rájuk a labdát, hogyha azt az egy embert meg tudják kerülni, ki tudják cselezni, akkor közvetlen gólhelyzetben vannak, ez nekik szinte egy ajándék volt. Az Arsenal egészen mást fog játszani, egészen racionális célfutballt, és én most itt azt gondolom, hogy ez eredményesebb lesz. Támadásban pedig azért, mert olyan variációik vannak rögzített játékhelyzetekre, például szögletekre, amelyekre még felkészülni se lehet, mert mindenkinek jobban csinálják.
Elpap István.
Mégis csak a címvédőről és a regnáló angol bajnokról van szó, mert ugye most már az Arsenal az angol bajnok, amely ráadásul egyedüli angol nagycsapatként még sosem nyert se BL-t, se BL-t, úgyhogy óriási lehetőség kapujába áll. Mindenki szerint a Paris Saint-Germain a favorit. Én óvatosabb vagyok ezzel, mert ez az Arsenal, ez ezzel hihetetlen nehéz futballozni, és ha ez egy kevés gólos meccs, már pedig ez nem lesz 5-0, mint a tavalyi PSG Inter, ha ez egy kevés gólos meccs, akkor is simán el tudom képzelni, hogy ezt a meccset az Arsenal nyeri végül meg, de azért én is azt mondom, hogy ha a Paris Saint-Germain azt a minőségű futballt tudja produkálni, amit mondjuk a Bayern München ellen csinált, akkor azért a párizsiak a favoritok.
Virányi Zsolt.
Legnagyobb élményem egyelőre erről a 2026-os budapesti BL döntőről, hogy szerdán, amikor a felnőtt férfi jégkorong válogatott megérkezett Zürichből a VB-ről, ugye ott bent maradt a csapat, akkor még a csapattal utazó egykori brazil klasszis Cafu is ott volt, és egy egyszerű kis hátizsákkal, mint egy turista megérkezett, de hát őt azért fogadták, szerencsére ott egy páran kollégák felismertük őt. Cafu megérkezett, aztán a hoki válogatott is. Én azért szurkolok a Paris Saint-Germainnek, pedig nem voltam soha az ő szurkolójuk, vagy drukkolójuk, és hát már elárultam, hogy inkább ugye Liverpool és Manchester United, tehát adná magát, hogy Arsenal. De az, amit Luis Enrique ezzel a Paris Saint-Germainnel a nagy sztárok nélkül megcsinált, illetve létrehozott, és most már második szezonban a BL döntőig jut, és lehet, hogy mind a kettőt megnyeri a tavalyi után az idejét is, az megsüvegelendő és le a kalappal példaértékű, hogy nagy sztárok nélkül is nagyon jó csapatot lehet építeni, akik kerékkötői az előrelépésnek, akik nagyon sokba kerülnek, és a lévő játékosokból csinál egy nem egy ütőképes, hanem BL győztes csapatot. A nagy kérdés, hogy sikerül-e címet védeni.
Cseszregi Balázs.
Én nagyon szeretem Luis Enriquet, Luis Enrique futballfelfogását, de nem szeretem a Paris Saint-Germaint, annak ellenére, hogy ez a Paris Saint-Germain, ami most tele van fiatal, jó játékosokkal, és nagyon jó focit játszik, úgyhogy maradnék az Arsenalnál, azért is, mert ugye soha nem nyert még bajnokok ligáját, soha nem nyert még Beckett sem, és ez egy picit akkor még emelné a budapesti döntő jelentőségét, hiszen történelmet írhatna az Arsenal. Hozzáteszem, ha a Paris Saint-Germain megvédi a címét, akkor szintén történelmet ír, de én az Arsenalnak szurkolok, Artétának szurkolok, meg annak szurkolok, hogy a 16 éves Max Domen pályára lépjen. Én azt gondolom, hogy az óriási dolog lenne a srác számára, de hát ezt láttuk, hogy Artéta minden gond nélkül beteszi a Premier League-ben is.
Reiss Bálint.
Én abba bízom, hogy megszakad az a sorozat, ami 2018 óta minden évben volt, hogy csak az egyik csapat szerez gólt, tehát remélem, hogy mind a két fél betalál legalább egyszer. Nyilván budapestiként azért jó lenne, hogyha izgalmas mérkőzés lenne, és úgy emlékeznének rá az emberek, hogy na ez a budapesti bajnokok ligája döntő, ez tényleg emlékezetesen sikerült. Igazából nekem az mindegy, hogy melyik csapat nyer, mert egyiknek sem szurkolok úgy különösen. Olyan szempontból érdekes lenne, hogyha az Arsenal nyerne, hogy amikor a sorozatot csináltuk, akkor láttam azt, hogy mindig azért azt megegyezzük, ha egy ország, vagy hát ha egy csapat először nyer bajnokok ligája döntőt, és ugye az Arsenalnak ez lenne az első, tehát akkor biztos, hogy a jövőben, ha más országok készülnek első BL döntőjükre, vagy tekintenek vissza a korábbi utolsó mérkőzésekre, akkor biztos, hogy Budapestre úgy emlékeznének vissza, mint hogy egy csapatnak az első siker helyszíne.
Regős László.
Nem ezt a párosítást szerettem volna a budapesti BL döntőre. Nyilván, ahogy sok magyar, úgy én is a Liverpoolt szívesebben láttam volna itt Budapesten, vagy amikor az elődöntők már ismertek voltak, akkor én a Bayern Arsenalra szavaztam volna, pedig ezt a Bayernt már nem szeretem annyira, mint ahogy szerettem 16 éve, de valamilyen minimális szinten, ha szurkolok valakinek, akkor inkább az Arsenalnak. Vannak arsenálos barátaim, akiket előszeretettel lehetszelek azzal, hogy még sosem nyert BL-t a csapat. Szomorú lenne, hogyha ez véget érne, de talán megérdemlik ők is ennyi várakozás után.
Tóth Béla.
Hát az első válaszomban említettem, hogy én kisgyermekként Arsenal szurkoló voltam, illetve semmelyik más együtteshez nem nagyon kötődöm, csak az Arsenalhoz, bár olyan én nevezem ezt a kapcsolatot most, ez egy elhidegült házassága az Arsenal is köztem, úgyhogy én nagyjából ott elhagytam a csapatot, vagy hát akkor ezzel a képpel élve elhidegült a kapcsolat, amikor Wenger távozott, és azóta én a távolból követem, de úgy az Arsenalnak a történését, a klub életét, hogy hát mint egy régi szerelem, azért az mégiscsak ott van jellemzően az emberben. Emiatt bízom azért abban, hogy az Arsenal a története során először meg tudja nyerni a bajnokok ligáját, és szerintem, ha nem is feltétlen az esélyese a londoni gárda ennek a döntőnek, de a Paris Saint-Germain ellen, hogyha valamelyik csapat eséllyel tud harcba szállni, az pont, hogy az Arsenal, és azt hiszem, hogy egy olyan fejlődési pályán van most már hosszú évek óta Arteta a csapata, amelynek tényleg az lenne a csúcspontja, hogyha az Arsenal nyerne. Úgyhogy én azt mondom, hogy döntetlen, nem 0-0, és a végén 11-es párbajban nyer az Arsenal.
Szabó Bence.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan amellett vannak, hogy a Paris Saint-Germain ismételten be fogja húzni majd ezt a BL győzelmet. Én sem mondanék nagyon mást. Az Arsenalnak az egész szezonját nézve nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan csapat, ami kockás lapokon van kiszámolva, és ezt sokszor szoktam is mondani, hogy gyakorlatilag, mint egy matek egyenlet az egész Arsenal így néz ki. Nos, nekem a futballban nem ez a szép, nem ezt szeretem feltétlenül, bár elismerem, hogy igen eredményes. Ugye a legkevesebb gólt szerezte az Arsenal szabadjátékhelyzet útján ebben az idényben, ugye rögzített játékhelyzetből szereztek rengeteg gólt, szabad játékhelyzet útján pedig azt hiszem pontosan 41-et, ami az elmúlt több mint 30 év Premier League történetének a legkevesebbje bajnok csapatként, úgyhogy ez a fajta futball az nem az én szájam ízének megfelelő, úgyhogy már csak a futball szépségére vonatkozó érzésvilágom mondatja velem azt, hogy inkább a Paris Saint-Germain fog nyerni, úgyhogy ezt várom Budapesten.
Jó, András.
Hát én titkom mindig Arsenal szurkoló vagyok. Nekem a legelső mezem egy Henri mez volt, még egy régi arzenálos mez. Az már sajnos nincs meg, és egyébként nem is lenne jó rám. Én örülnék neki, hogyha az Arsenal nyerné a bajnokok ligáját, de hát, hogy milyen mérkőzésre számítok? Hát abból kiindul, hogy az Arsenalnak milyen mérkőzésé voltak idén. Nem túl sok gólos mérkőzésre számítok. A Paris Saint-Germainre a legjobb szó az űrfoci szerintem most, amit csinálnak, hiszen ugye amióta nincs ott az a nagy hármas Neymar, Messi és Mbappé, azóta egészen elképesztő, hogy mit művelnek, ugye tavaly is láthattuk ezt. Úgyhogy ami a Párizst illeti, ott hát Dembélé, ott szenzációs, ahogy játszik, tehát tőle azért legalább 6 vagy 7 kapura tartó lövést várok, egészen elképesztő, hogy ő hogy játszik. Ami az Arsenalt illeti, hát nekem gyökeres olyan nagyon szürke eminenciásnak tűnik egyelőre ahhoz képest, hogy tőle mennyit várt mindenki. Talán az lenne a legjobb egyébként, hogyha a gyökeres lőne 2 gólt a döntőben,
Dembélé meg mondjuk egyet, és akkor tényleg azt mondhatnánk, hogy Gyökeres azért megérkezett az Arzenálba, mert eddig nem nagyon láttuk azt, hogy ő miért is érkezett az Arzenálba, leginkább az, hogy miért ennyi pénzért, de meglátjuk, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatottan várom a döntőt, és remélem, hogy legalább több mint egy gól lesz a mérkőzésen, mert ha nem, akkor valószínűleg, hogy hosszabbításba fullad a találkozó, és szerintem akkor még egy 11-es párba is lehet.
Cseri és Bendegúz.
Egyik csapatnak sem nagyon tudok szurkolni most. Cserébe legalább nem vagyok elfogult. Azért szerintem a legtöbben azt mondják, hogy a PSG az esélyesebb, és ezt tartom is. Ugye az Arsenal az angol bajnokságban így a vége felé megint elkezdett kicsit elfáradni, veszélybe is került a bajnoki cím, aztán végül az meg lett. Nyilván az egy óriási motiváció nekik, meg egy óriási teher lekerült a vállukról, hogy na, mögöttünk van az angol bajnokság, igazából a főcél megvan, és még a BL döntő is, tehát ők talán felszabadultabban tudnak kiállni, mint a PSG, de hát a PSG-nek alapból olyan a francia bajnokság, hogy azért nem nagyon kell úgy meghalniuk a pályán, mint az Arsenal játékosoknak. Úgyhogy szerintem így ez a fajta ilyen felszabadultság az mind a két csapatnál adott. Ha a játéktudást nézzük, akkor nyilván ez a támadó szellemű elég összetett futballja a PSG-nek, ami az Inter ellen is bevált, az szerintem most is beválhat majd. Úgyhogy én a PSG-t tippelem győztesnek.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Súlyos baleset történt Pécs és Hirt között hajnalban. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbé Balázs, aki két hete még az Eto'val lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést, afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novak Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves Joao Fonsecától. Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stoller Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci párosa egy finn-brit kettőstől kapott ki két játszmában. Vegyes párosban viszont Stoller Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le két szedben.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A pécsi klinikára szállították őket. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, Fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodás kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt az uniós források hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Felkészültek a budapesti BL-döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezárt, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára.
Közlekedés.
Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 123-as kilométernél csak egy sáv járható, torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
Eltelt egy szezon, véget ért a női labdarúgó bajnokság, illetve a kupát is behúzta a Ferencváros együttese. Kellemes rádiózás mindenkinek, ez a Csajok Ligája 9. része, a stúdióban Németh Kornél, illetve állandó hű fegyverhordozón társam, tettes társam Elbert Gábor. Azt mondtam itt a beköszönésben, hogy véget ért a szezon, a kupát is behúzta a Ferencváros, meg a bajnoki címet is. Stúdiónk vendége is ehhez kapcsolódik. Majd mindjárt felfedjük az ő szemét, hogy kicsoda, ki is érkezett. Annyit elárultunk, hogy a bajnok és kupagyőztes együttesből érkezik a vendégünk. Viszont Gábor, mennyire meglepő, nem meglepő? A bajnokságot az, hogy behúzta a Fradi sorozatban hetedszer, az abban nincs meglepetés. A kupát ugye visszahódította, az összkép meglepette bármilyen tekintetben.
Én azt gondolom, hogy meglepetésnek nem mondanám, de óriási melónak gondolom azt, amit a Fradi focista lányai Albert Florian vezetésével tettek ebben az évben is, mert hogy annyira simán nyerték meg mind a két sorozatot, amennyivel szerintem nem jobb a játékos anyag, és a feltételek meg különösen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kalapemelés jár a lányoknak is, meg Albert Floriannak is.
Van barátja a hölgynek, aki stúdiónk vendége, neked is van barátnőd, úgyhogy ennyit ne udvaroljál neki, de most látta, és innentől kezdve reagálhat is rá élőben Zágonyi Barbara, az FTC Telekom női csapatának. Hát bombagólokat szerző hátvédje a vendégünk, nem múlt el bajnoki döntő, úgy, hogy ne lett volna bombagólod. Először is engedd meg, hogy a bajnoki címhez is, a kupagyőzelemhez is, meg a bombagólokhoz is gratuláljak. Gábor pedig rengeteg magas labdát feldobott. Meglepő, nem meglepő, mennyi meló van abban, hogy dupláztatok, Barbie?
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Meló az nagyon sok van benne, de szerintem azt minden csapatról el lehet mondani. Engem is meglepett, hogy ilyen simán ment a igazából mind a három döntő mérkőzés. Azért a szezon nem volt ennyire sima, mint amennyire ezt a döntők mutatják, de nagyon örülök, hogy két meccsből le tudtuk ezt szárni, és hogy tényleg ilyen magasan hagytuk abba ezt a szezont.
Na, egy kicsit a bombagólokról viszont. Itt a BL döntőben, amikor volt a BL döntő, én írtam Gábornak egy üzenetet, hogy mondom, bődületesen nagy gól volt, semmi különös, csak Zágonyit másolja, visszaírta nekem.
Mi is néztük
így pont. Volt, nem? Annyival különbség, hogy a ballal rúgta a döntőbe.
Igen, mi is néztük pont a meccset, és pont egymás után volt a kettő. Vicces volt nagyon.
Na, de tényleg egy kicsit a bombagójaidról azért mesélj, szóval nem egy szokványos dolog, hogy még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy azért középpálya jobban érzed magad, vagy jobban szeretsz ott játszani, bólogatsz, ez jól tudom, jól hallottam.
Ez azért mondja, hogy a Flóri hallja biztos.
Igen, remélem hallgatja.
Na, az még biztos, hogy eljut majd hozzá. De
mondtam neki előre, hogy ez szóba fog jönni.
Mostanság azért védőként, szóval nem egy megszokott dolog. Akár a hazai bombagólodról, akár a Pancho Arénában lőtt bombáról egy kicsit azért mesélj, kérlek.
Igen, egész karrieremben középpályán játszottam, és a Flóri edző döntése volt az, hogy hátra rakott belső védőbe.
Flóri Albert Flórián, csak mondom azok kedvére, akik kevésbé járatosak női labdarúgó berkekben, igen.
Igen. Most szerintem ebbe a szezonban jutottam el odáig, hogy megszoktam, és meg is szerettem úgymond ezt a posztot. Bár
igen, ezt is hallja.
Még mindig szívesebben játszanék feljebb. Igazából apukám most lett 60 éves, áprilisban a kupa döntő előtt két nappal, és a kupa döntőn szerettem volna már gólt lőni neki. Ez sajnos akkor még nem jött össze, de most ezzel a két döntő góllal remélem, hogy nem haragszik annyira, hogy nem a szülnapján lőttem.
Alig ha.
Igen, és egyébként az első meccsen, az első döntőn úgy keltem fel reggel, hogy én gólt fogok ma lőni, ezt így éreztem, tudtam, hogy jönni fog, és sikerült is. A mostani meccsen azért már nem akartam tehetetlen lenni, és hogy most is mindenképp gólt kell lennem, de hát szerencsére összejött.
És ott Esztert nem, hogy mondom, nem piszkált egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha befejezni
hogy
azt, hogy
legyen egy önálló gondolata.
Igen, meg hogy übereljen.
Igen,
a második meccsen az övé, az talán egy picivel nagyobb volt, mint a te második meccsen rúgott gólod.
Igen, hát sokkal gyönyörű gólt lőtt. Mondtam is neki, hogy azért nem muszáj utánoznia, de hát nagyon örülök neki.
Na Barbie, mindjárt visszatérünk, viszont engedd meg, hogy Gáborhoz forduljak. Sokat beszéltünk a Ferencváros együtteséről, és teljes joggal beszéltünk sokat itt a Csajok Ligája eddigi epizódjaiban. Kezdtük onnan, és akkor egy kicsit kronológiai sorrendben haladjunk, hogy BL 4-es torna, amit még eddig a klub nem tudott egyszer sem megugrani, illetve ilyen eredménnyel, hogy megnyerje, és utána tovább tudjon lépni. Ott már látszott az, vagy ott még csak így, nem tudom, előre vetítette az, hogy ez egy sikeres szezon lehet? Mert hogy például a tavaszt veretlenül hozta le a Fradi, tehát onnantól kezdve, hogy a nemzetközi szintére már nem kellett majd játszania, és csak a hazai dolgokra tudott koncentrálni. Igen, tehát, hogy a legnagyobb rivális a Puskás Akadémia, mint a bajnoki döntős ellenfél, talán gólt sem rúgott egészen a bajnoki döntőig. Mert
ugye egyszer győzött a Puskás ellen.
De az össze volt még, az tavasszal nem.
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a nemzetközi szereplés, amire nagyon régóta várt a klub, meg mindenki, aki a Fradiban dolgozik, az legalább annyi kockázatot rejtett magában, mind amekkora öröm lehetett ott a klubban, hiszen ezt látjuk a férfi futballban is, hogy amikor két szintéren kell helytállni a csapatnak, az nehéz. Ráadásul itt ugye messze nem olyan profi körülmények között dolgozhatnak a lányok, mint a férfiak, tehát ilyen szempontból még sokkal nagyobb terhelés az, hogy szerdán játszol Prágában, hétvégén elmész Szombat, nem is, hogy pont így volt Szexárba a város.
Szexárba mentek emlékeim szerint.
Az akkor az S betűt eltaláltam, mindegy.
Valahol,
tehát,
igen,
hogy azt gondolom, hogy ebben volt kockázat. A fáradtság szerintem látszott ősszel, tavaszra meg annyira összeállt ez a csapat, hogy azokon a mérkőzéseken is, amikor azt arra lehetett számítani, hogy eredményben ez szoros lehet, akkor is, ha előbb nem, akkor a második félidőben döntő fölény alakult ki, és ez szerintem abból fakadhat, hogy, hogy nagyon komoly meló zajlott.
Nyilván most a legfrissebb emlék a két bajnoki döntős mérkőzés, de a nemzetköziek közül, a nemzetközi meccsek közül melyik a kedvenced, vagy melyik az a momentum, amire a legszívesebben emlékszel vissza? És amit Gábortól kérdeztem, az egy picit hozzád is hadd passzoljam ezt a labdát, hogy mennyire lógott az már ott akkor a levegőben, hogy ebből tényleg ennyire jó szezon lehet? Mennyire mutatta az öltözőn vagy csapatom belül, mennyire volt ez téma?
Kedvenc momentumom talán Albánia volt, amikor megnyertük ezt a kis minitornát, és végre meg sikerült ugranunk ezt. Nagyon bennem ragadt tavaly évben, amikor nem sikerült, hogy a fenyvesével én, ahogy mondta, hogy ő addig nem akasztja fel a cipőjét, amíg ezt egyszer ki nem jutunk.
Jó párszor neki futott ennek, aztán hál' Istennek most segítettetek igen, rajta, igen.
Igen, úgyhogy ennek külön örültem. Annak is, hogy neki is sikerült. Talán igen, az volt a kedvencem, utána Prága is igazából nagyon jó volt. Nehéz volt, igen, nehéz két szintéren itt helytállni, nagyon sokat kellett utaznunk. Ugye Prágával vonattal mentünk, az is elég hosszadalmas út volt.
Utána... Elébe ez egy ilyen csapatépítőnek is felfogható.
Igen, és ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon szerintem hozzásegített a csapat kohéziójához az, hogy ennyi mindent megéltünk együtt, és ennyi ilyen új impulzus ért minket külföldön. Utána ez látszott is rajtunk, hogy játéktapasztalatilag is szerintem sokat gyűjtöttünk magunkba, nagyon jó, nagyon erős csapatokkal és játékosokkal kerültünk össze, de mint csapat és mint ember is szerintem sokat fejlődtünk, és még közelebb kerültünk egymáshoz.
Említettük ma már többször, bízom benne, hogy hallja ezt, vagy eljut hozzá, úgyhogy egy kicsit vagy dicsért, vagy kritizáld, attól függ, hogy mennyire vagy bevállalós. Albert Flóriának mekkora szerepe van ebben a történetben, mert azért abban egyeztünk meg, akár veled is, Gábor, akár bárki volt itt a stúdióban, például amikor Pusztai Sáriék voltak itt, hogy azért ez a mostani Fradi nevek alapján messze nem a legerősebb Fradi az elmúlt éveket nézve, és mégis ennek a Fradinak sikerült. Szóval Albert Flóriánnak gondolom én, hogy vastagon van akkor szerepe ebben ezek szerint, de én ezt kívülről gondolom, belülről te ezt hogy látod, hogy érzed?
Nyilván nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek a csapat sikereiben.
De a csapategységnek akkor ezek szerint még nagyobb? Mert látok rajta egy pici bizonytalanságot, és ez biztos, hogy nem annak szól, hogy most Flóri jó edző, vagy nem jó edző, mert az kiderült az eredményekkel. Mi okozza a csapategység irányába tolnád ezt? Vagy mi az, ami a sikertitka ezek szerint, vagy szerinted a sikertitka? Igen. Vagy a siker egyik legfőbb összetevője?
Most, ahogy mondtad ezt, hogy nem nevek szerint nem a legerősebb, Fradi, szerintem, amit mondtam az előbb is, csapat kohézió szempontjából viszont nagyon-nagyon erős, nagyon összetartunk, nagyon jóban van mindenki pályán kívül is. Szeretünk együtt lenni, meghalunk egymásért a pályán, szerintem ennek nagyon nagy köze van hozzá. Az edzésen is most tényleg nincsenek kilógó játékosok, nincs akire rá kell szólni, hogy küzdjön minden egyes ilyen edzés végi bár játék is.
Erre gondolok, hogy ki az, akire korábban rá kellett szólni.
Ez egy tippjáték, azt hallgatom.
A következő műsorban majd ezt megbeszéljük.
Jó.
Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mégiscsak nincs bajnok.
Igen. Szóval tényleg minden egyes ilyen játékon is mindenki kb. Élethalál harcként tekintjük.
Hát ez lenne a normális egyébként.
És nagyon jó edzések is vannak, jó az erőnléti edzőnk is, a gyógytornászunk is, az egész stáb nagyon jól, nagyon támogat minket. Mindenki tényleg 110%-ot belerak.
Hozzád is ezek jöttek vissza? Ezek az olyan híradós pletykák, hírek, hogy
én azt gondolom, hogy
van a
társaság? Hogy ez egy kulcskérdés, hogy a stáb meg a Flóri most nagyon együtt van. Szerintem az előző évben, vagy előző két évben ez kevésbé volt igaz, és szerintem ez nagyon sokat jelent az öltözői hangulatra, az edzés hangulatra, amikor azt érzi a játékos, hogy a stáb az egységes, egy irányba húz, szakmailag is egy irányból, szerintem az egy nagyon jó üzenet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez erre az évre alakult ki, tehát szerintem ez egy nagyon jelentős eleme annak, hogy ez a csapat ennyire egységes, és az is kapnak szerintem kevés gólt, az mindig egy csapatnál, ha egy csapat egységes, akkor hátul nem tologatják a felelősséget a játékosok egymásra, hanem csúsznak, másznak egymásra, aztán, hogy végül kit hoznak ki hibásnak, az meg mindegy nekik, mert hogy együtt vannak.
Ez a Csajok Ligája 9. része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja, a stúdióban Zágonyi Barbara, a bajnok és kupagyőztes Ferencváros labdarúgója, illetve Elbert Gábor. Sok mindenről ejtettünk már szót, viszont a kimondottan a tavaszról, meg a tavasz kulcs momentumairól nem nagyon. Az már korábban eldőlt, hogy benn lesztek a bajnoki döntőben, de az alapszakasz utolsó fordulójában pont a bajnoki döntős Puskás Akadémia volt idegenben az ellenfél. Mennyire csináltatok abból presztízs kérdést, hogy azért oké, hogy már eldőlt, de nehogy már azért, hogy tehát meg kell mutatni most ki az úrasszony a háznál, ugye a mondat úgy szól, hogy ki az úrháznál, vagy a mondás úgy mondja, de hogy ki az úrasszony a háznál. Ugye 2-0-ra nyertetek egy teljesen tét nélküli mérkőzésen.
Igen, érdekes helyzet volt ez, hogy tudtuk, hogy legalább háromszor fogunk megmérkőzni egymással. Úgy fogtuk fel azt a meccset, hogy tapasztalatszerzés, kicsit azért nyilván nem erőfitoktatás, de szerettünk volna úgy belemenni a bajnoki döntő párharcba, hogy...
Hogy ki az úrasszony a háznál.
Igen. Igen, és ez szerencsére sikerült is. A fő igazából az volt, hogy senki ne sérüljön meg, de azért nyilván nem mehetsz így ki a pályára, hogy félsz, hogy megsérül valaki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen 2-0-ás győzelemmel tudtunk belemenni ebbe a párharcba, és ugye meg is lett úgymond az eredménye.
Így bizony. Milyennek látjuk, Gábor, a Simpl női liga erősségét? Ugye hosszú-hosszú idő után annyiban változott a helyzet, hogy a Puskás nem a bronzéremért játszott az MTK együttesével, ugye a korábbi években az Eto volt az, amelyik ugye a Fradival küzdött a bajnoki címén, most az Eto lett ugye a bronzér, most erről még nem szóltunk, két mérkőzésen a kisalföldi zöldfehérek nyertek a budapesti kékfehérek ellen. Összességében milyen erősségű volt ez a bajnokság, ugye jövőre át is alakul, nem ez lesz a lebonyolítás, de mi kívülről milyennek láttuk, és aztán utána a Barbie tud erősíteni, vagy cáfolni mindarra, amit most mondasz, és én meg esetleg kiegészítem.
Én azt gondolom, hogy női labdarúgás fejlődik itthon, ez látszik a bajnokságon is, az, hogy kellő ütemben-e, vagy olyan ütemben-e mindamennyi pénzt költöttünk rá, azon lehetne vitatkozni. Továbbra is én azt látom, hogy aki teheti, az nyilván Nyugat-Európában szeretne futballozni a lányok közül, és ugye nagyjából ugyanaz az 5 ország, ami a csúcs Európában, tehát az angol, német, francia, spanyol, olasz, de Skandinávia is jó.
Fiúknál már nincs benne a top 5-ben a francia
kérdező. Igen, fiúknál ott 4 van, igen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy fejlődünk, de az előttünk járó országok szerintem gyorsabban fejlődnek, és teljesen logikus, hogy a lányok nagy része, aki megteheti, az ezekbe az országba vágyik, illetve még a női labdarúgásnak van egy olyan specialitása, hogy az Amerikai Egyesült Államok is bizony vonzó, tanulás és foci együtt, és ott ugye a női labdarúgásnak talán nagyobb kultúrája van, mint a férfinek.
Barbie, az én állításom a következő, anélkül, hogy vitatkoznék Gáborral, elfogadom, amit mond, és nagy részben együtt is értek vele, az én állításom a következő, szerintem fejlődött, szerintem nem is keveset fejlődött, amiből ezt lemérem, mondjuk nem is olyan régen a Fradi az Újpestnek rúgott 10 gól felett, most nyilván az is egy irreális eredmény volt, amióta Újpesten új tulajdonos van, azóta a női fociban is más szelek fújnak, és egyértelműen erősebb a csapat, de mondjuk a Budaörs, Szekszárd, Diósgyőr, tehát az alsó harmadban lévő csapatok ellen sem tudtatok, nem tudom, 8-10 gólos győzelmeket aratni, mint amiben a korábbi időszakban azért jóval több előfordult. Volt 1-2 meccs, ami ilyen extrém gólkülönbséget hozott, de összességében én ebben mérem. Kérlek, erősíts vagy cáfolj, illetve amelyikkel egyetértesz, ott erősíts, ahol meg vitatkozol, ott meg akkor hangosan cáfolj rám, kérlek.
Igen, én amióta visszajöttem Magyarországra 3 éve, amikor visszajöttem, az nagyon meglepett, hogy erősebbnek ítéltem meg a bajnokságot, mint amikor mondjuk itt hagytam. Nincsenek akkora gólkülönbségek, de azért ez egy kicsit nem tudom.
Csalóka,
mert nagyon sok csapat még mindig a betalom a boost taktikát alkalmazza, ami nagyon nehéz az ellen játszani. Egyébként visszareferálva az európai harcokra, ez is nagyon nehéz volt, hogy teljesen más egy külföldi csapattal játszani, mint a magyar.
Hát ott volt, hogy nektek kellett a busztolni.
Igen, igen, és ugye ezt sose csináltuk.
Van vizsgád? Levizsgáztál?
Nem, busz, soha nem. Úgyhogy igen, fejlődik. Szerintem nagyon sok csapat van most még az első osztályban, talán kicsit nagy különbség van még mindig a vége és az eleje között. Ennek én nagyon örülök, hogy más rendszer lesz jövőre. Szerintem az sokkal hasznosabb lesz, hogy több jó minőségű meccset tudunk
itt
játszani.
Most muszáj leszek közbe szólni egy pillanatra. Gábor, pontosan hogy néz ki ez a jövő évi lebonyolítás?
Jövő évi bajnokság az úgy
néz ki. A következő bajnokság, mert ez ebben az évben el fog indulni.
Így van, tehát a 2026-27-es szezon az úgy néz ki, hogy ugyanúgy maradt 12 csapat. lejátsszák a két kört, tehát mindenki játszik otthon is, idegenben is a másikkal, így lemegy ugye 22 forduló, és utána az első négy, az ötödik, nyolcadik, és a kilencedik, tizenkettedik.
Lesz egy felsőház, lesz egy alsóház, meg egy középsőház, vagy egy középen.
És ők játszanak még mindenki mindenkivel, tehát lesz még 6 meccs. Ez jó, mert így 28 meccs biztosan van, plusz a kupa. Tehát ami kritika mindig a magyar bajnokságokkal szemben, hogy kevés a meccs, ez megoldódik. Itt majd még talán azon kell dolgozni, hogy ne legyen 3 hónap szünet télen, mert az nehéz.
Vagy ne legyen olyan, mint ami most volt tavasszal, hogy rögtön egy mérkőzés, még egy mérkőzés, majd 3 hét szünet, ami azért a teljes abban.
És előtte meg 3 hónap szünet, igen, aztán azért, meg igen. Egy hét alatt 3 meccs, az, igen, az nehéz.
Igen, és utána megint volt ez az óriási szünet. Ezt ti hogy éltétek meg egyébként, ha már itt beszélünk? Ugye rögzítettük a tényt, hogy a női labdarúgás ért, és nem ellen vagyunk, tehát hogyha valamit megfogalmazunk, akkor az nem azért van, mert...
Nyilván nem azért hoztuk létre a műsort, hogy bántsuk a
női labdarúgást. Úri kedvünk azt kívánja, de, vagy úgy kívánja, de azért ez tényleg abnormális volt, nem? Vagy nekünk kívülről teljesen követhetetlen volt. Ez belülről milyen volt?
Igen, egyáltalán nem volt könnyű. Főleg úgy, hogy mondjuk volt a felkészülés, voltunk valamilyen formában, lejátszottunk egy meccset, utána megint megszakadt ez a flow, amit mondjuk elindítottunk. Tudtunk edzőmeccset játszani, szerencsére, de azért az nem ugyanaz. Igen, ez nem egy könnyű helyzet.
Na és akkor most érünk el oda, hogy akkor ugye érintettük már a bajnoki döntőt, egy aspektusból vagy egy nézőpontból még nem beszéltünk róla, és ezt is nevén kell nevezni, és nem feltétlenül csak az én saját kérdésem, nem reprezentatív a közvéleménykutatás, de a szerkesztőségben mielőtt elkezdtünk beszélgetni Barbival, több kolléga is feltette nekünk ezt a kérdést, hogy beárazza-e a női bajnokságot az, hogy két meccsen 14 gólt rúg a Fradi döntős ellenfelének. Nem akarom kiadni azt, hogy mit válaszol.
Ugyanazt fogom válaszolni, okay. Most is.
Szóval akkor válaszolt, kérlek ugyanúgy, mert én ezt a választ tudom, és akkor onnan menjünk egy picit tovább, Barbit is bevonva.
Ismersz, hogy ugyanazt mondom. Egyetlen. A mikrofon előtt, mint a mikrofon mögött, még ha közel is hajolok hozzá néha, hogy tavaly 5-0-ra nyert a PSG a BL döntőben a férfiaknál, és az nem árazza be az európai futballt, az egy meccs. Én azt gondolom, egyébként ezt mondom minden évben, hogy a Flóri valamit tud, hogy kell döntőt játszani, nem tudom, hogy mit, hogy erről mond-e valamit, vagy felhergeli a lányokat, direkt csinál, nem.
De álljunk meg egy pillanatra, van valami különlegesség Aldár Flórián és a döntő relációban?
Hát így külön a döntőre nincs, igazából azt mondtam most is, hogy nem akarja túl misztifikálni. Bízik bennünk teljesen, nem akar most ezért több vagy más taktikát kitalálni, hogy játsszuk a játékunkat, meg amit
megélvezzétek a játékot. Igen. Csak ez olyan könnyű mondani, persze, nyilván amikor rúgod a bombagólokat, akkor meg rögtön most a visszavágón, amikor a 40 másodperc után már vezettetek, hát na, hogy Nagyvan Essa is élvezi a játékot, és vigyorog, mint a tejbetök, persze. Na de tehát ez valahogy a kettő hozza magával egyik a másikat. Oké, nem árazza be, viszont optikailag nem mutat jól, tehát azért azt rögzítsük, hogy akik ezt kérdezték tőlünk, ők azért tették föl így ezt a kérdést, mert hogy azért az optikailag nem mutat jól, és főleg úgy, hogy azért azt gondoltam, vagy azt gondoltuk sokan, hogy itt azért a Puskás nagyon szívta magát arra, hogy ez egy 3 meccses döntő legyen. Ugye a szabályok értelmében 2 nyert mérkőzésig tart a finálé. Na most persze, amit itt említettem, a visszavágó, a második mérkőzés, 40 másodperc után vezet az ellenfél, a teljes mester vezet, kidobhatod a kukába, és a többi, belemehetnénk a részletekbe. Azt gondolom, hogy 8 gól után, vagy 8 gól után felesleges, de hogy optikailag nem mutat ez jól. Érted, hogy mire mondom, vagy ezt engedjük el, és teljesen csupaszítsuk le.
Értem, amit mondasz, hogy nem értek vele egyet. De én azt gondolom, hogy a sportban ez előfordul, hogy két csapat között nagy a különbség, és lehet, hogy a kulcsát elmondtad, tehát, hogy itt Pesten Tuza Petra góljával vezetett a felcsút, utána mégis 6-2 lett, mert másik félben átszaladt a Fradi a Puskáson, és amikor kitalad a mester, és a 40. másodpercben kiderül, hogy ennek vége, akkor az egy olyan mentális előny volt most a Fradinak.
Teljesen, a visszavágón teljesen megdobbant a Puskás.
És az 8. percben 2-0 volt, és ott, bocs, de ott vége van. És hogyha ez egy férfi BL döntő, ez akkor is így van.
Ez teljesen mindegy volt.
Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt onnan közelíti meg, az vagy piszkálódni akar, vagy nem ért hozzá, vagy rossz indulatú, de hogy szerintem nincs ez.
Ez most egyik rosszabb, mint a másik rám.
De nem így van.
részben egyetértek, de annyiban továbbra is kötöm az ebet a karolsz, hogy egy bajnoki döntőben két meccs alatt, egy meccsen lehet ekkora különbség, két meccs alatt ne legyen.
Hány olyan Grand Slam tornát láttál, ahol a döntő nagyon sima volt?
Sokat.
És az megkérdőjelzi azt, hogy teljesen
két elfogadom az érveidet, és ezért jó, hogy beszélgetünk erről egyébként, mert hogy ezzel jobban meg tudsz győzni arról, hogy elfogadjam, hogy a két meccs alapján se innen közelítse meg a dolgot. Na, Barbie, azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most én láttam egy-két fotót, kis videót, nem túl sokat, de van beépített emberem, mondjuk úgy, aki egy picit nem nagyon árulkodott, de tényleg milyen volt az ünneplés, a publikus, amit el lehet mesélni, kérlek, abba avasd be őket.
Hát azért is megy most nekem.
Miért
is
fogod kicsit a fejedet ennyire nagyon?
Igen, kicsit rosszabbul is megy most a beszéd, mert még szerintem a fejem nincs teljesen egyenesbe rakva.
Dehogy nem, teljesen tökéletes.
Megünnepeltük, hogy ennyit mondjak. Már az öltözőbe elkezdődött a hasoncsúszás. Igen.
Csapatkapitány tényleg vezényelte a tamtamot, és ő az egyik leghangosabb volt? Ezt jól hírlik?
Hát az egyik leghangosabb, az biztos.
Pedig nem szokott állítólag, ő nem ilyen szokott. De szokott mégis csak?
Azért szokott. De azért kicsit visszafogottabban, igen, most szerintem belőle is kijött az egész évi stressz.
Hát neki... meg ráadásul ugye Fenyvesi Eveliről beszélünk, aki ugye egy térműtéten átesett, igen. Tehát hogy neki aztán meg pláne extra rengeteg ingert jelentő szezonja volt, mert jó dolgok, műtét, tényleg egy csomó mindenen átment.
Igen, meg ugye ezt említettük a jövő témát, hogy ez is egy kicsit bizonytalan, és így nagyon ezt akartuk, hogy ez egy nagyon jó élmény legyen most, és hiába a Fenyőnek is nem tudom már a számát, sem tudom, hogy hányadik bajnoki cím.
Hát az nagyon nehéz követni valóban egyébként, tehát ő az első másodperctől kezdve ott van. Na most mi az, ami ilyenkor mondjuk egy olyan lány, aki szemmel láthatóan a hallgatók nem látják, de én most fordítok nekik, nem tudom, lesz egy tetoválás pluszba még rajtad a sok...
Piercing.
Egy új piercing, de már ha megkérdezhetem, mert hogy a fülbevalóid a fülbevalóid azt mondja, hogy ha jól számolom, 6 darabot látok csak így kapásból, de orrpiercingtől kezdve, tehát hova lehet még ezt a
bajot? Még az orromba fér egy, és ezt ráadásul a Flóri nagyon utálja ezt a piercinget. Minden egyes meetingre ki kell mennem, pedig akkor még ékszerbe ül mindenki, úgyhogy most ezért csak azért is dacból még egyet fogok.
Hogy telik? Nekem nincs.
Nem, most meg sem mertem kérdezni. Hogy telik majd a nyár egyébként? Mi a kikapcsolódás, ami Zágonyi Barbara számára az abszolút feltöltődést jelenti? Tehát ez a klasszik, hagyományos tengerpart pihenéssel, vagy aktív időtöltéssel, nem tudom, túrázással, kerékpározással. Hogy néz ki a nyár? Mi az, ami most vár rád?
Most még most a válogatottba tartalék vagyok, úgyhogy a következő héten még edzeni fogok. Próbálok csapattal edzeni még, ugye mi már nem edzünk klubba, de a régi fiú csapatommal szeretnék majd, bár ezt ők még nem tudják, még nem kérdeztem meg őket. Utána pedig egyből megyünk a csapattársaimmal négyen Miloszra, Görögországba, egy görög szigetre. Azt pont most vettük meg a repjegyetre, meg a szállást, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom. Utána valószínűleg a barátommal fogok utazni, szeretnénk Horvátországba menni, és hát pihenés, úgymond, de...
Ilyenkor, amikor a csajokkal elmentek Miloszra, olyankor az van, hogy tényleg fekvés a parton és koktélozás,
nem,
vagy pont. Nem tudom, előkerül egy labda, és a homokban azért egy kis lábtengó, vagy nem hát tudom, igen. Kis kettő a kettő elleni kis bohóckodás azért megy.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért pihenésnek hívjuk, de nem pihenés, én nem bírok egy helyből ülni, szerintem fél óránál többet. Mindig mindenhova viszek magammal labdát, úgyhogy tavaly is voltunk így együtt nyaralni, akkor is tengóztunk, meg labdáztunk, bár akkor a négyben a ketten sérültek voltak, úgyhogy ez kicsit nehezebb volt, de most mindenki egészséges, úgyhogy most
akkor tudtak bicepszel erősíteni.
Igen. Úgyhogy mindenképp fogunk labdázni, meg túrázni, és én imádok. Biztos, hogy aktívan fog tálni a nyáram.
Gábor, megérdemelt? Most nyilván a pihenés része egyértelmű, hogy rászolgált, megérdemelt, de a Fradi győzelme így kezdtük, és ezzel a gondolatmenettel zárjuk. Majd lesz még egy Csajok Ligája, a szezonzáró rész, amikor a teljes idény történéseit magyar és nemzetközi vonalon is összefoglaljuk, mert hogy azért rengeteg minden történt itt az elmúlt időszakban, amiről kell majd beszélnünk, de most kimondottan a Ferencvárossal kapcsolatos megérdemelt, nem érdemelt meg.
Szerintem nagyon megérdemelt. Úgyhogy a részben a Nemzetközi Kupa okán az ősz az mondjuk így munkásabb volt, a tavasz az nagyon egyértelműnek tűnt, és a döntők, ugye a kupa döntő és a két magyar bajnoki döntőn pedig erődemonstráció volt.
Hova teszed ezt a, akár a bajnoki, akár a kupa aranyérmet, Barbie? Van-e, nem tudom, bárhol a szobádban, házban, lakásban, bárhol kiállítás, ahova ezek kerülnek, illetve ez a gyakorlatban és a szívedben hova teszed ezt, ezt, amikor a, ugye sokat meséltél arról, hogy a csapat mennyire egységes, mennyire, nyilván mindig az új a legkülönlegesebb, vagy az egyik legkülönlegesebb, de tényleg, ha tudsz rangsorolni a korábbi sikereidhez képest ezt a mostanit, hova teszed?
Nincs olyan hely mondjuk a lakásomban, ahol így gyűjtöm őket, sajnos. Egyébként ezen pont most gondolkoztam, hogy csak egy kicsit csak így dobálódnak az érmek, szóval ezt most
ki kell találni. Oké, akkor gyakorlatban nem, viszont átvitt
értelemben. Igen, átvitt értelemben nagyon-nagyon örülök ezeknek a sikereknek, mert nagyon tényleg nagyon közel kerültem a lányokhoz, és nagyon jó, hogy ezt az elmúlt két évet a Fradival ilyen kézzelfogható dolgokkal is emlékezni tudok rá. Előtte pedig ugye az Etóval a kupa győzelem is nagyon-nagyon fontos volt, mert őket is nagyon szerettem, és nagyon jó volt hazajönni Magyarországra és egyből nyerni valamit. Most meg ugye a Fradival tavaly a bajnoki címet, idén meg mind a kettőt, szóval én nagyon elégedett vagyok ezzel, és nagyon tényleg, most már tényleg kell egy helyet is kitalálnom, hogy ránézhessek, és akkor így boldog.
Mutasd meg majd Léci közösségi felületen az ötletet, azt innen a Csajok Ligájából merítetted. Zágonyi Barbarának, a Ferencváros magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgójának köszönöm szépen, hogy befáradt ide
én
hozzánk.
Is
és természetesen még egyszer hadd gratuláljak, engedd meg
köszönjük
a nagy sikerekhez. Albert Gábornak is köszönöm, hogy ezúttal is itt volt velünk. Ez volt tehát a Csajok Ligája 9. része, és ahogy ígértem, jövünk majd még egy pár hét múlva egy kvázi, mondjuk úgy, hogy egy ilyen szezonzáróval, amikor összefoglaljuk, hogy mi történt kis hazánkban, meg hazánk kívül, elsősorban magyar szemüvegen keresztül nézve az eseményeket, de a női labdarúgásban. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát legközelebb is. Német Kornélt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Touch me.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Az utolsó egy órában pedig Kis Tamás lehet hallgatni Szabó Krisztoffal, és aki beszélgetett velük, nem más, mint Elpap István, ez következik most.
Paris Saint-Germain Arsenal 2026 bajnokok ligája döntője. Nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet. Itt ő például Kis Tamás, az MT Sport szerkesztője, mint a Kék Mauritius, egy 12-es számú Henri Mezben. Majd mindjárt elmondott, hogy ez hogy lett 12-es, miközben az ember mindig 14-esben játszott az Arsenalban. És Szabó Krisztoff, aki hát most hogy mutassalak be, futballszakíró, blogger, a Omelette du Fromage-nak a tulajdonosa, működtetője, futballgurman, nem tudom mi a pontos kifejezés, de egy közös meccetetek van, mert ugyan te óriási francia futball ismerő és rajongó vagy, de azért itt bizonyos Wenger, Pirez urak valamikor az Arsenal felé is elterelték a te érdeklődéseket. Na mindegy, a lényeg, itt szombat este hatalmas meccs a Puskásban, a klubfutball csúcsa, akkor először csak az alapbenyomások, hogy mire számítotok, nem számszerű eredményre, hanem milyen jellegű mérkőzésre számítotok.
Szia Leo, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én változatlanul azt az álláspontot képviselem, hogy nem fogunk sok gólt látni, tehát olyan értelemben nem minden idők legközönség szórakoztató vagy leglátványosabb BL döntője lesz.
Mint amilyen a tavalyi volt például,
Mint mondjuk a tavalyi, igen, amin 5 gól volt, és a BL történetének ugye a legnagyobb arányú győzelmét aratta döntőket tekintve a Paris Saint-Germain. Itt most nem erre számítok, itt sokkal inkább egy taktikai csatát látok így előzetesen, elsősorban a két edző között. Ilyen szempontból persze Luis Enriquének jóval nagyobb tapasztalata van, már ami a döntőket jelenti, és erre majd még visszatérünk. Meg talán egy ilyen mentális, pszichológiai csatát is érzek ebben a mérkőzésben, úgyhogy én azt gondolom, hogy küzdelmes meccs lesz, és nem hiszem, hogy 3 gólnál többet fogunk látni.
Krisztoff?
Elnézést, hogy a Batman-t hozom be, csak onnan jutott eszembe egy idézet, pontosabban a Sötét Lovakból. Nem vagyok olyan, aki a tanúból, meg ilyenekből idéz, csak innen jutott eszembe, hogy van
a Batmanből.
Amikor találkozik a megállíthatatlan erő az elmozdíthatatlan súllyal, és hogy egy kicsit ilyesmi lesz szerintem ez a meccs.
Azért, hogy mondod, mert ugyanebben a stúdióban, csak egy másik székben ülve, ez egy Moldova novellában is szerepel. Egyébként, jó, okay. Hogy a lehetetlen, amikor mindenképpen meg akarják buktatni a Nebulót, akkor ezt teszik fel kérdésnek, hogy a mindent elsöprő erő és a leküzdhetetlen akadály találkozása.
Tessék.
Na, úgyhogy tökéletes,
mert... A Batman Boldovából így.
A Batman fordítója.
Igen, tehát hogy pakolódnak egymásra a rétegek. Úgyhogy igen, tehát a
Paris Saint-Germain... Nem kell mondani, hogy melyik ebből az erő és melyik az akadály.
Így van, tehát a Paris Saint-Germain szerintem Európa egyik legjobban támadó csapata, ebben szerintem mindenki egyetért, a számok is ezt támasztják alá. Az Arsenalnál pedig szerintem van egy ilyen tévhit, amire majd biztos, hogy vissza fogunk térni, hogy akkor persze, hogy a pontrugásokból élnek meg, és hogy igazából csak annak köszönhetik a győzelméket, miközben igen, valóban a lőtt góljaiknak a majdnem harmadát a pontrugások teszik ki, de hogy egyébként náluk nem ez a lényeg, hanem a védelem. Tehát ez Európa leghatékonyabb védelme, hogyha megnézzük azt, hogy a Premier League-nek az év csapatába kikerültek be, akkor általában Gabriel meg Saliba, tehát a hátvéd páros azok, akik hátul vannak. Úgyhogy ez nem egy érdekes találkozás lesz, amikor tényleg ez a két erő fog összecsapni egymással.
Meg azért az Arsenalnak a kapusa és az, aki extra, és az Arsenalnak a középpályás védelme is,
így van.
Is extra, tehát ott több védvonalon kell a Paris Saint-Germainnek áthámoznia magát, sőt, hogyha akar valamit.
Én egészen ennél még messzebbre mennék, szerintem az a fajta dolog, amit sokszor hallunk szakemberektől, meg vezetőedzőktől, hogy ugye az első játékos, aki megkezdi a védekezést, az a középcsatára 9-es. Ugye ebbe az esetben a Viktor Gyökeresről beszélünk, vagy Gyökeres Viktorról, hogyha nagyon...
Hiszen visszajön a Gyökerekhez, ahogy ő maga posztolta.
Így van, ahogy ő maga posztolta. Tehát, hogy sokszor lehetett látni azt, hogy az a támadó, az a csatár, akit a portugál Sportingtól ugye egy 40 gólos szezon után leigazolt az Arsenal, az itt most nem rugdossa olyan ütembe a gólokat, persze értem, hogy a Portugál Liga és a Premier League között van egy nagy különbség, de nem is az a feladata, ami volt a Sportingban. Tehát itt egészen más dolgokat kell Gyökeresnek végrehajtania, és ez helyel közel sikerül. És itt nem a gólszerzés az elsődleges. Nyilvánvalóan, hogyha a helyzetbe kerül, akkor persze jogos elvárás, hogy rúgja be azokat a helyzeteket, de azt gondolom, hogy talán az elődöntőben az Atlético Madrid ellen is több olyan jelenetet ki lehetett venni a mérkőzésekből, amikor Gyökeres megkezdte vagy elkezdte a védekezést, és ehhez társul az a bizonyos középpályás védekezés, amit mondtál, ugye Declan Rice vezérletével, illetve az a hátsó belső védőpáros, amit Krisz is említett, plusz a kapus, tehát hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen áthatolhatatlan falnak tűnt, most ugye a BL idei kiírásában persze volt, akinek sikerült, meg hát mondjuk az utolsó alapszakasz meccsen a Kajra Talmati ellen, mondjuk nem vették ezt annyira komolyan már, de az végül is azt is beúzták persze, de ugye van egy ilyen statisztika, hogy 14 meccs veretlenül most ebben a BL szezonban, így jutottak el a döntőig, és ebből 9 kapott gól nélkül, ez talán sok mindent elmond a védelemről.
Ez az Arsenal megnyerte az alapszakaszt, tavaly ugyanezt azt hiszem a Liverpool tette meg, a PSG mindkét esetben úgy végdadogta az őszt, de azért arra figyelt persze, hogy a továbbjutásában ne legyen probléma, és amit onnan mutatott, az pedig lehengerlő volt, mind 2025 tavaszán, mind pedig 2026 tavaszán. Tavaly is találkoztak, tehát azért találkozgatnak, inkább így mondom, a PSG és az Arsenal. Mennyit számít egy ilyen döntőben, hogy viszonylag friss és újra feldolgozható emlékei vannak két csapatnak egymásról?
Hát nekem volt szerencsém kint lenni tavaly pont ezen az elődöntőn. Ráadásul a visszavágon
Londonban. Volt, igen,
azt
nem
ez
mondtam.
Egy elődöntő volt, és szerintem a két meccs, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor az kiad egy ilyen történetet, már pedig azt, hogy tavaly az Arsenal azért tavaszra nagyon elvékonyodott, és ez érezhető volt az akkori kezdőkön is, plusz azon az elődöntőn volt az, amikor Mikel Arteta elkezdte használni ugye a középcsatárban Mikel Merinót, aki egy középpályás, és akkor kiderült, hogy csatárként is egész jól tud mozogni, meg kombinálni, meg megnyeri a párharcait, tehát hogy alapvetően be tudta tölteni azt az űrt, viszont pont az elődöntőre Thomas Partey volt akkor még a középpályás, ő kisárgázta magát. És emiatt volt egy ilyen döntéskényszer, hogy akkor oké, Merinót hátra kell vonni, de akkor ki legyen a csatár, már pedig akkor le volt sérülve gyakorlatilag a keretnek a fele, és végül aztán Trossard játszott középpályást, aki hát... Tehát, hogy igen, ő nem volt egy akkora húzás, mint mondjuk Merino. És ha emellé rakjuk azt, hogy akkor oké, ebből mit tanult az Arsenal, akár a tavaly nyáron, akkor az pont az, hogy ez a csapat egyébként magjában, kezdő 11-ben erős, csak még az a 12., 13., 14., 15. ember még nincsen meg. És ezért is történt meg ez a nagy bevásárlás, amit a nyáron csináltak, amikor megszerezték Madueke-t, meg Ezét, meg Gyökerest, meg Zubimendi, mondjuk ott a középpályán már kicsit kiürült a Jorginho, meg Partey is elment. De hogy szükség volt olyan játékosokra, akik, hogyha mondjuk kidől egyszerre Saka, Havertz, meg Martinelli, akkor sincsen vörös lámpa.
Hiszen és időlt egyszerre Havertz, Saka és Martinelli.
És nincsen pánik. És szerintem a tavalyi évnek főleg ez volt a sztoria, hogy amikor ők kiesnek, akkor hát nincsen mögötte elég átütő erő. És idén viszont, amikor hiányoztak, akkor képesek voltak ezek a pótló emberek ugyanúgy átvenni ezt a helyet, és egy ilyen sokkal stabilabb eredmény felmutatni.
Ugye a Tidestől a másfél évtizede katari uralom van Párizsban, amióta Khelaifi megérkezett, de itt az előbb említetted, hogy a csapat védekezése mindig a legelső ember védekezésével kezdődik, Gyökeresével. Hát az Párizsban aztán mindig így volt, vagy most már így van, de
a
közelmúltig ez nem volt egészen így, mert hiába embertelen nevek, a Messi, Neymar és Mbappé, akik egy időben ugye a PSG BL-t nem nyerő csatársorát alkották, de speciál védekezésben olyan, a hárman összesen nem raktak hozzá annyit védekezésben, mondjuk mind Gyökeres egyedül vélhetően, illetve ő mondjuk Dembélé ma, vagy Doué ma, ha már Párizsból indulunk ki. Tehát Luis Enrique 2023-as érkezésével azért alapjaiba fordult fel minden Párizsba, csak megnéztem, gyakorlatilag onnantól kezdve alig van olyan sorozat, amiben indultak és nem nyerték meg. Ugye idén a francia kupát nem nyerték meg, mert ma se tudom, hogyan a 32 vagy hány között kikaptak a Paris FC-től, de ezt leszámítva meg nyilván az első BL-t nem nyerték meg 2024-ben, de azt leszámítva a bajnokság kupa, mondjuk oké, az kötelező kür a Paris Saint-Germain, de első magától való, meg a BL-et, meg a klub VB-t nem nyerték meg, mert ugye ott a Chelsea ellen valahogy megfőttek, vagy elfogytak a végére. Na de ez egy embertelen menetelés, tehát mit éreztek a legfontosabbnak, miben és hogyan alakította át a Paris Saint-Germain-t Luis Enrique?
Fú, hát ez egy, nem tudom, másfél órás válasz lehetne erre adni.
Zanzásítva,
ez egy 13 éves történet, ugye 2011-ben érkeztek a katariak, akkor vásárolták fel a klubot, és kinevezték sportigazgatónak azt az Olaszországból származó, hát amúgy brazil Leonardo-t, aki meg hát hozta az olasz telefonkönyvét, és akkor elkezdték venni a sztárokat, Verratti, Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic, és akkor így építették fel az első ilyen generációt, hoppá, hát mit ad Isten, az első edzőjük egyébként a Carlo Ancelotti volt, és mindegy, tehát hogy ez ciklusokon keresztül ment, hogy megvolt ez a szemlélet, hogy oké, minél több sztárt veszünk, annál inkább biztosítani tudjuk a sikert. És ugye Simon Cooperéknek, a futball közgazdászoknak van ez az elmélete, hogy a bértömeg az az, ami a leginkább predesztinálja azt, hogy milyen eredményeket fog elérni a csapat. És aztán ez 2022-re eljutott oda, hogy elkezdtek annyira bevásárolni, hogy egyszerre vették meg, vagy egyszerre játszott a csapatban Messi, Neymar, Mbappé, akik hárman együtt kb. Nem tudom, havi 3 millió eurót vittek el, viszont ennek az lett a következménye, hogy a csapatnak a maradék részét meg nem tudták kifizetni. És aztán hiába volt, nem volt balhátvédjük effektíve, tehát Juan Bernat kikerült, és akkor helyette, nem tudom, hogy emlékszünk-e ilyen nevekre, hogy El Shaddai Bichiabu. Ez volt az akadémiáról felzott srác, akit be kellett ugornia.
Valószínűleg valamivel kevesebbet keresett, mint Neymar.
Mondjuk. Abszolút. És akkor szerintem ők is rájöttek erre, hogy ez így nem fenntartható, és aztán nyomtak egy ilyen reset gombot. És aztán ekkor volt, ilyen 2023-ban érkezett Luis Enrique, és emlékszem az ő sajtó bemutatójára, ahol ott állt ugye Nasser El-Khelaifi, és azt mondta, hogy Luis Enrique addig marad itt, ameddig akar. Tehát, hogy mi ezt köré fogjuk építeni. És nem csak Luis Enriquet vették meg, hanem szerződtették is Luis Campost, aki az egy világ egyik legjobb sportigazgatója, és hirtelen elkezdték venni azokat a játékosokat, amivel egy sokkal kiegyensúlyozottabb keretet lehetett létrehozni. És akkor az első lépései Luis Enriquenek azok voltak, hogy ha mondjuk Neymarnak megmutatta, hogy merre van az ajtó. Aztán ugye emlékszünk, volt egy dokumentumfilm, amikor Mbappénak is mutatta azt, hogy hát figyelj, Michael Jordan ezt csinálta a csapatával, te nem ezt csinálod a csapatoddal, tehát ez ennél több kérem. Következő évben Mbappét el is adták, vagy elengedték a Real Madridhoz, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre kellett Luis Enriquének a nagyon karakán kiállása, az, hogy olyan játék elveket ültessen át, aminek meg nem volt megfeleltethető Mbappé, meg egyszerre kellett Luis Campos, aki meg elkezdte úgy feltölteni ezt a keretet, ahol funkcionális játékosok is szerepet kaptak, és akkor olyan fontos játékosok, mint Nuno Mendes, vagy João Neves, vagy, és akkor lehetne mondani Dembélét, és aztán utána jött ez a kicsit ez az átvitt, vagy nem tudom, ez a transformálás, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy oké, akkor egy kicsit most észre nyúljunk hozzá, és akkor Dembélé mondjuk nem egy jobb hátvéd, vagy egy jobb szélső, hanem mondjuk egy középcsatár, vagy egy ilyen visszavont középcsatár. Tehát, hogy rengeteg ilyen funkciója volt ennek az egésznek, csak hogy a központi dinamikája az főleg ez a két ember között ment.
Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Covid idényben ott már egy BL döntőt fogott a Párizs, egyébként az Arzenának is egy van, egy BL döntője van a múltból, 2006-ból, ahol ugye ott a Barcelona verte meg, a Paris Saint-Germain meg ugye a Bayern. Az mennyire lassította le, most lehet, hogy rossz a felvetés, azt a folyamatot, ami van, hiszen ott elértek egy majdnem csúcseredmény, de azért csúcseredmény nem lett belőle, mert nem nyerték meg azt a döntőt, de azért akkor mondhatták, hogy akkor ez tulajdonképpen igaza van Cooperéknek, és akkor még nyomjunk bele egy kis pénzt, hiszen utána jöttek például Messi, akkor még akkor nem volt, tehát utána jöttek az igazán nagy dobások. Aztán abból mégse lesz semmi. Tehát, hogy 2020 és 23 között mondjuk, tehát Luis Enrique érkezésig, mennyire odázta el ez a majdnem trófea azt, ahol ma tart a PSG?
Szerintem a PSG-nél mindig voltak olyan ciklusok, ahol azt mondták, hogy oké, van egy olyan edzőnk, ez most az a rész, amit az előbb zanzásítva kimondtam. De hogy amikor az edzőket úgy hívták, hogy Laurent Blanc, aki kimondottan ezt a Barcelona iskolát akarta, csak kicsit már ilyen paradisztikusan, hogy ez a tologatjuk a labdán, akkor utána mindig volt ez, hogy akkor oké, a reflexió az az, hogy oké, próbáljunk meg egy olyan edzőt hozni, aki egy kicsit direktebb. Aztán jött Unai Emery. Aki elkezdte ezt a játékot játszani, csak hát annyira nem volt meg a tekintélye az öltözön belül. Meg hát ez nyilván a sportpolitika, vagy a játékos politikának is volt köszönhető. Oké, akkor utána hozzunk el egy olyan edzőt, aki egyszerre taktikus is, meg egyszerre tekintély, és akkor jött Thomas Tuchel. Tehát mindig volt egy ilyen reflexió, vagy mindig egy ilyen válasz ezekben a lépésekben. És de hogy a központi vezérfonal az mindig az volt a vezetőségtől, hogy oké, jó játékosok kellenek, és akkor mindegy, és 2021 nyarán volt szerintem az, amikor toltak egy all-int, és azt mondták, hogy 2021-ben ugye lehetett tudni, hogy a katari VB az 2022 év vége, tehát 2021 az utolsó olyan lehetőség, ahol az van, hogy be kell vásárolni ahhoz, hogy BL-t nyerjünk. Ahhoz, hogy a katari VB-n meg tudjuk mutatni azt a BL serleget, ahhoz nekünk most kell bevásárolni, mert 2022 nyarán vagy tavaszán nyerünk, és akkor télen be tudjuk mutatni.
Nem tudták bemutatni.
És akkor ekkor volt az, amikor megvettük Sergio Ramost, meg Wijnaldum, meg Donnarumma, és akkor érkezett Messi. Hát nem tudták bemutatni. Úgyhogy szerintem nem odázta el, inkább csak azt mutatta, hogy oké, milyen az, amikor csak görgetik maguk előtt a problémákat.
Ugye az Arsenal is még most is talán, de lehet, hogy mosrázzák le végképp. A Wenger korszak minden terhét hurcolja a vállán, mert Anglia első számú, vagy egyik első számú csapata, ráadásul hihetetlen látványos, szép, szerethető futballt játszó csapat, hát Bergkamppal, Henrival, Pirezzel, nem kell mondani, Vieirával, és Wengerrel a kispadon, de ugye az a projekt, hát tulajdonképpen az Emirates épültével, akkor lettek ugye visszavágva, hát ott is a belefektetett pénz. Mi befektetjük a pénzt, a stadionba fektették a pénzt, és akkor jöttek, az akkor még névtelen, ha jól emlékszem, ilyen Fabregas, Van Persie, ezek még névtelen gyerekek voltak akkor, ők pótolták gyakorlatilag Flamini, ők pótolták az addigi nagy sztárokat, de onnantól az Arsenal ugye bajnoki címetán 2004-ben, vagy mikor nyert legutóbb az Arsenal
2004-ben. Szezon, igen,
tehát több mint 20 évet vártak arra, hogy meglegyen a Premier League. Tudom, hogy lényegesen könnyebb dolga van a Paris Saint-Germainnek Franciaországban, mint az Arsenalnak Angliában, hogy hazai címet nyerjen, de mennyire szabadítja fel ez a londoni lábakat, hogy megvan a Premier League, és még nokdacú bónuszként akár egy BL-t is lehet nyerni, amitől 90 vagy 120 percre vannak.
A kérdés olyan szempontból jó, hogy nyilván mentálisan vagy pszichológiailag ez sokat számított a játékosoknak, hogy úgy biztosították be a bajnoki címet, hogy igazából nem kellett pályára lépniük. Ugye itt tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy a Manchester City hétközben megnyeri azt a meccset, amit meg kell nyerni ahhoz, hogy versenyben maradjon, és miután ez nem sikerült, így aztán az Arsenal játékosok tulajdonképpen egy ilyen közös televíziózással tudták megünnepelni a bajnoki címüket, ahogy lefújták a City mérkőzését. Ez pedig azt jelentette, hogy a hétvégén a Crystal Palace ellen, amelyik egyébként azóta ugye megnyerte a konferencialigát, a Crystal Palace ellen már nem volt tét, ettől függetlenül megnyerték azt a mérkőzést, vagy megnyerte az Arsenal azt a mérkőzést, de nyilvánvalóan sokkal kényelmesebben, vagy jobban lehetett felkészülni a BL döntőre, és biztos, hogy hogyha megfordítjuk, hogyha mondjuk valamilyen olyan dolog történt volna, ami miatt hétvégén még tétre megy a játék a Crystal Palace, és nem sikerül, és az utolsó pillanatban elbuknak, hát akkor most szerintem úgy én ügyülnék itt, hogy azt mondanám, hogy nyugodjanak meg a francia szurkolók, mert olyan nagy izgalom nem lesz a BL döntőn. Így viszont annak ellenére, hogy a legtöbb szakértő egyébként, amiket olvastam meg, amiket nézegettem, egy picivel nagyobb esélyt ad a Paris Saint-Germainnek, egyébként maga Szoboszlai Dominik is tegnap ezt nyilatkozta, hogy egy picit esélyesemnek tartja, de ugye tudjuk, hogy döntő, bármi megtörténhet, és van talán annyi plusz most az Arsenalban, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy sokkal inkább vagy sokkal könnyebben elhiszik azt, hogy ők is képesek lehetnek nyerni. Ebbe már az Arteta faktornak is ott kell lennie, hiszen tulajdonképpen rengeteg kritikát kapott ugye a spanyol vezetőedző az elmúlt 7 évben, amióta az Arsenalnak az edzője. Nagyon sok olyan szezon volt, amikor ugye ő mindig hajtogatta, hogy de hát bízzanak a folyamat, hogy a trust the process, ez volt a szlogen, hogy bízzanak a szurkolók a folyamatba, és aztán egy idő után, egy pár év után már a szurkolók mondták, hogy jó, de mi a process, mert nem látjuk, és most látják igazából, hogy mi történt.
Most bíznak.
Igazából igen, tehát végeredményben mégiscsak Artétának lett igaza, olyan szempontból, hogy ez csak összejött a Premier League, és még összejött egy BL trófea is, ami meg aztán tényleg olyan lenne, hogy szerintem Artétának is szobrot emelnének ott Henri szobra mellett, hogyha...
Az biztos.
Hogyha most ez egy duplázós szezon lenne.
Na, akkor gyorsan mondd is el, hogy miért 12-es számú Henri mez van rajtad itt a stúdióban, igen, hát mert egy... én még nem láttam, biztos láttam egyébként, de nem ez az első, ami Henriról beugrana, hogy 12.
Így van, tehát ő 14-esben játszott a nagy részét, vagy a túlnyomó részét a karrierjének az Arsenalban, viszont volt, nem biztos, hogy jót mondok, de ha jól emlékszem, akkor 2011 telén, amikor már ő a New York Red Bulls-ban levezett, akkor volt egy olyan időszak, hogy amerikai bajnokságban ugye téli szünet volt. Hát az Arsenal meg akkor amiket mondtál neveket, annál sokkal gyengébb játékosokkal próbált valahogy evickelni. Tehát ott ilyen Maruán Samakok meg ilyenek futkoráztak.
No.
És akkor Wengerrel megállapodtak, vagy meggyőzték, vagy ilyen kölcsönszerződés révén egy pár mérkőzésre visszatért Anri. Viszont akkor már a 14-es mez az Theo Walcotton volt.
Ki máson.
Zárójelbe hagyjuk, de mindegy, rajta volt, és ezért Anri ugye nem tudta a 14-est felvenni, és egyébként azt a 12-es számot kapta meg, amit a francia válogatottba viselt ő, mert a francia válogatottba ugye ő mindig 12-esbe játszott.
Igen.
Úgyhogy ezért ez egy ilyen szempontból különleges mez, mert ez néhány mérkőzés erejéig volt az övé, és ezeken a meccseken 12-es mezzel játszott.
Másrészt meg Anri szerintem az egyik legkatartikusabb gólját pont ebben a mezben szereztem.
Így van, igen, Leeds United, hogyha jól emlékszem, és talán 1-1 volt, és ő rúgta a második, egyébként győzelmet érő gólt, csereként állt be, ugye hát már megőrült a közönség attól is, hogy beállt a pályára, na de amikor gólt rúgott, hát akkor az egy dolog, hogy a közönség, de maga Anri is teljesen kifutott a világból, tehát hogy az egy ilyen ikonikus pillanat.
Igen, csak igaz, hogy nem régi, de rövid távú nosztalgiával kezelték azt az Arsenal szurkolók, mert ők is tudták, hogy ez már éppen nem az a csapat, amelyikben Anri.
Ja, persze, ez inkább egy ilyen tribute gól volt.
Ja, abszolút, igen, abszolút. Igen. Kapusokról beszéljünk egy kicsit, bár kevés időnk van hírekig, de azért vágjunk bele. Hát Rájáról annyiból esett szó, meg igazából nem nagyon kell beszélgetni, tehát ahhoz, hogy neki gólt rúgja, hogy úgy, ahhoz úgy kell tánni egy szabadrúgás, mint Szoboszlai mondjuk a Liverpool Arsenal meccsen, de azért az viszonylag ritka. Nagyon megbízható, alig hibázik. A PSG-nél merőben más a helyzet, ugye ők elment Donnarumma a Cityhez, akkor jött Chevalier, meg hát van egy Szamponovunk, aki egyébként például a Bayern ellen kiváló dolgokat művelt, de azért nem rája színvonal. Ugyanakkor meg jó rúgdossa ki a labdát az oldalvonalon túlra, amikor éppen ilyen taktikai feladatai vannak, tehát nyilván nem egy használhatatlan fiú egyáltalán. De mennyire múlhat ez a szombat esti meccs a két kapuson?
Ugye a Párizsnál azt lehetett tudni, hogy Luis Enrique kedveli Donnarummát, de nem biztos, hogy ahhoz a focihoz illik tökéletesen az ő profilja. Mégiscsak nyertek egy bajnokok ligáját, meg francia bajnokságot, de hogy lehetett tudni azt, hogy Luis Enrique szereti az olyan kapusokat, akikben már a hátsó építkezésben is lehet támaszkodni. És aztán Donnarumma egyre szebben, vagy egyre inkább kipörgött, és akkor érkezett ugye Lucas Chevalier, aki a francia bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Minden képessége meg volt hozzá, csak hát voltak ilyen mentális megingásai. Ez már a Lille-ben is érződött, és amikor a Párizshoz hozták, akkor nagyjából azon ki volt mondva, hogy ő lesz az első számú kapus, de sajnos belebakizott, meg voltak sérülések is, ami miatt aztán hát saját magának, vagy hát nem is azt, hogy magának, de hogy generált ezáltal egy versenyt a csapaton belül. Szafonov pedig az a fajta kapus, akire szeretik eufémisztikusan azt mondani, hogy olyan old school. Tehát, hogy nagyon sokat öklöz, meg nagyon vakmerően jön ki a labdákra, és viszont megbízhatóan hozza azt, amit Luis Enrique kér tőle, ha adott esetben mondjuk a Bayern ellen az van, hogy Michael Olizé van a jobb oldalon, és el akarjuk szipkázni a levegőt előle, akkor kirúgjuk, és hogy minél inkább szűkítsük a területet körülötte. Úgyhogy a Párizsnál egy ilyesmi van.
Fotózódik a hazafutás, mikrofonnal elpapisnál, velem szemben pedig Kis Tamás, egy 12-es számú Henri Mezben és Szabó Krisztóf, Arsenal, Paris Saint-Germain, a kapusokkal fejeztük be, pontosabban inkább a Paris Saint-Germain kapusaival az adás első részét. Azzal kezdtük, hogy áthatolhatatlannak tűnő védelme van az Arsenalnak, de az elsősorban a belső védőkről beszélgettünk, meg a belső középpásokról beszélgettünk. Na most a Párizs, ha valaha, akkor szélen, aztán abszolút életveszély, mint mindenhol életveszély, de szélen is életveszély, tehát én azt gondolom, hogy itt a szélső védőkre, meg a szélső középpályás védekezésre is legalább akkora súlyt kell majd helyezni az Arsenalnak, hogyha akar valamit, már pedig akar valamit, mert BL-t még nem nyert.
Igen, hát ebben maximálisan igazad van, és ráadásul éppen tegnap este próbáltam összeállítani, meg össze is állítottam ugye az MT-be az előzetest erre a mérkőzésre, és akkor nézegettem meg a Paris Saint-Germain-nél. Az megvolt, hiszen követtem a BL-ben a csapatot, hogy gyakorlatilag Dembélé, Kvaratskhelia és Doué egyéniségként, vagy egyéni teljesítményben ugye még kiemelkedik az egyébként nagyon kompakt és jó játékot játszó Paris Saint-Germain-ből. És én azt gondolom, hogy itt a beleértve persze a szélsőket, meg a szélsővédőket, itt az egész Arzenálnak a védekezésénél nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a három játékosra. Más kérdés, hogyha túl nagy erőket mozgósítanak, akkor nyilván bárki más is megvillant, mert ugye a többiek se gyengék, akik a Paris Saint-Germain-ben játszanak. Nekem például kifejezetten tetszik Nuno Mendesnek a játéka. Őt ugye a portugál válogatottban is volt szerencsénk közelről látni, mert hogy a magyar válogatott játszott velük ugye a világbajnoki selejtezőbe. Tehát vannak ott még, meg hát ott van Vitinha a középpálya közepén, aki... Hát nem tudom, mondhatom-e fazonszabásznak, majd a Krisz segít, de hogy
tehát, örülök, hogy nem a zongoracipelőt használom.
Tehát, hogy azért mégis csak rajta múlik nagyon sok
minden. De egyébként igen, diktálja a játékritmusát.
Ő diktálja a játékritmusát a PSG-be, és szintén kiváló futballista, úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolga lesz ebből a szempontból is az Arzenálnak, és egy pillanatra, hogyha visszakanyarodhatok még a vezetőedzőkre, mert beszéltünk már itt Luis Enriqueről így, úgy, amúgy.
Eleve, hogy spanyol mind a kettő, az semmi, az sem mindegy, se Real, se Barca nincs a BL döntőben, de azért két spanyol vezetőedző csak van.
Igen, és az első résznek az elején fél mondattal megemlítettem, hogy Luis Enriquének nagyobb a tapasztalata. Nyilvánvalóan azért, mert egyrészt idősebb, másrészt sokkal több döntőt játszott már, mint Arteta. De ennél sokkal félelmetesebb az, hogy a Luis Enrique, amit játszott 12 döntőt, abból 11-et megnyert. Tehát, hogy ő nem nagyon szokott hazamenni trófea nélkül. Az az egy, ami nem jött össze, az általad is említett Chelsea elleni klub világbajnoki döntő. Úgyhogy hát Artetának van ugye 12 év hátránya életkorban, azt hiszem, hogyha jól számolom.
Akkor még beérheti.
Tehát beérheti.
Ja, csak zárójelben, ugye ez egy viszont egy tét nélkül, de egy kedves történet, hogy tulajdonképpen ők ismerik egymást a Barcelonától, mert Arteta még a La Masián mozgolódott, mondani, akkor Enrique meg már ott volt.
Ezt akartam mondani, amikor mondtad, hogy spanyolok, hogy mindenketten Barcelona.
Ja. Ráadásul.
Igen, de hogy tehát azért Luis Enrique és a döntők azok valahogy így egymással nagyon jó viszonyt ápolnak, úgyhogy ez szintén figyelmeztető jel az Arzenálnak, ide akartam kiukadni.
Szurkolók, hát szerintem már vannak is, de főleg lesznek, meg se tudom satszolni, hogy fog kinézni mondjuk a magyar főváros szombaton, mert ilyen tömegbe ennyire célirányosan, ennyire elvakultan és fanatikusan nem nagyon érkezett még ide sok tízezer, hogyha szerintem 100 000 ember, mert itt nem csak azok jönnek, akiknek jegyük van, hanem az is, aki csak jelen akar lenni, meg klasszikus nagy futballturizmusról beszélgetünk. Milyenek a szurkolói a PSG-nek, és milyenek az Arzenálnak? Hát az Arzenál szurkolói először is hihetetlenül éhesek, az biztos, mert ők ezt olyan csodának élnék meg, ezt a szombati győzelmet, ami ez fogható az ő életükben még nem volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a Premier League azért Angliában mondjuk nem marad el nagyon a BL mögött, sőt, igazából el sem marad. A Paris Saint-Germain meg, hát az meg Paris Saint-Germain, mi vagyunk a világ urai, ezt most így megszokták az elmúlt 1-2 évben, és szerintem nagyon szeretnék, hogyha ez így lenne a folytatásban is.
Hát abban biztos vagyok, hogy az Arzenál szurkolói már félig jól lakottan, tehát mint az óvodások az ebédnél, hogy a leves már megvolt, meg a nem tudom micsoda a másodiknak a fele, tehát ez a Premier League ez azért nagyon-nagyon pozitív hangulatba hozta őket, de pontosan ezért, mert sikerült a Premier League-et megnyerni, azt gondolom, hogy van bennük egy olyan elvárás, hogy
mikor, ha most nem,
és abszolút arra készülnek, hogy itt ilyen londoni örömünnepet rendeznek majd Budapesten.
Viszont a PSG-nek a francia bajnoki cím az ekkora eufóriát, közel ekkora eufóriát se jelent, nekik viszont a kifejezetten a BL a nem volt a fókusz egész évben.
Hát lassan 10 éve nem jelent semmi. Úgyhogy igen, a bajnokok ligája az, hogy tavaly meg tudták nyerni, az egy hatalmas nagy kő esett le a szívükről, mert azért ha visszaemlékszünk, vagy azok, akik esetleg nem látták az elmúlt években, azért voltak hatalmas nagy bukfencek, például a remontada egy bizonyos Barcelona ellen, akinek az edzője éppen Luis Enrique volt, tehát hogy nagyon sok volt az olyan összezuhanás, ahol azt lehetett mondani, hogy oké, akkor itt már meccshelyzetekben, élesben valami ott nem stimmel, mentálisan nincsenek egyben, és Luis Enrique képes volt behozni ezt. Egyébként most így amennyire lehet olvasni az ilyen háttérfejtegetéseket, akkor nagyon nagy szerepe van ugye Rafael Polnak, az ő másodedzőjének, aki mindig mellette ül. Ő egyébként egy fizikai felkészítő, aki piszkosul fiatal, tehát 37 éves. Folyamatosan ott van Luis Enrique mellett, az összes klubnál megfordultak. Luis Enrique úgy talált rá, hogy elolvasott valami fizikai felkészítésről szóló könyvet, és kiderült, hogy ő írta a doktori disszertációjában. és ő volt az, aki hát megpróbált ezeket a módszereket így jobban integráltan összefogni, és azt mondani, hogy figyelj, ahhoz, hogy ha van egy edzésed, akkor nem kell atlétikai felkészítés, meg technikai felkészítés, meg fussák Coopert, meg nem tudom, hanem így az egészet egybe, és akkor az összes labdás gyakorlat. Ezzel szerintem nem árulok el sok minden, csak a szemlélete megvan.
Hát működik.
És működik. És Luis Enrique meg nagyon támaszkodik rá. És általában, hogyha a kispadot látjuk, és ha látjuk Luis Enriquét a kispad felé beszélni, akkor általában ő hozzá történik ez. Úgyhogy valamennyire megvolt az, hogy Paul is képes volt a játékosoknak megmondani azt, hogy nem csak az, hogy fussál erre vagy arra, hanem az, hogy figyelj, ebben a helyzetben ez lesz, erre számíts, úgyhogy inkább te ezzel lépjél. Tehát, hogy megvoltak ezek a mentális mankók, ami által a játékosok nem érezték magukat cserben hagyatva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség. A szurkolókra visszatérve az eredeti kérdésedre Párizsban, hát, bocsánat, inkább visszatérve Londonba, szerintem olyan nagyon sok csalódott arc nem lesz egyébként, hogyha nem az Arsenal nyeri a döntőt.
Tehát, ezért mondtam az elején, igen, hogy a Premier League már ad egy olyan pluszt, hogy
ezt nem feltételeztem. Én inkább megfolytom a dolgot, hogy mekkora eufória lesz, ha még azt is.
Szerintem az eufória az már most adott, mert ugye tehát az Arsenalnak lehet tudni azt, hogy lesz egy felvonulása, egy parádéja Londonban hétfőn, amikor busszal legalább biztos, hogy egy trófea ott lesz a Premier League.
Kérdés, hogy hány trófea lesz a busszal.
Arra egyébként már, ha már dobálóztunk a számokkal, ott valami 1 millió embert várnak Londonban, Londonnak azon a kerületében, úgyhogy ha még ott lesz egy BL trófea is, akkor szerintem ez a szám ez még nagyobb lesz. Párizsban pedig azt lehet tudni, hogy szerintem már csak így Budapest helyzetét ismerve biztos, hogy sokkal több az arzenálos szurkolói tábor. A Paris Saint-Germain meg egy fiatal klub az emberek percepciójában, annyira nem fiatal klub, csak hogy az emberek...
Hát szerintem, 70-ben alapították, azt hiszem.
Igen, de hogy, tehát, hogy a katariak előtt is volt PSG, csak azt akarom ezzel mondani. De hogy
kek győzelmek vannak.
Pontosan, tehát nyilván az elmúlt 15 év az erről szólt, hogy akkor megismerték ezt a klubot.
Sőt, a videótól révén mi magyarok is azért pontosan, láttunk belőle
szépen. Volt közünk hozzájuk, igen. És tehát emiatt azt gondolom, hogy szerintem arzenálosokból biztos, hogy több lesz Budapesten, ha az utcákat nézzük, de a párizsiakról meg azért azt el kell mondani, hogy olyan 2000-es évek vége felé ott az elég nagy balhék voltak az ultrák körében, olyan szinten, hogy egymást verték, ott volt is egy halálos áldozat, ami után meg kellett hozni egy kormányrendeletet, hogy akkor bizonyos ultracsoportokat kitiltanak a stadionban.
Ezen az angolok még korábban átestek hasonló.
Az angolok átestek, aztán utána egy kicsit vissza is evesztek, és amikor megérkeztek a katariak, és akkor a Parc des Princes, tehát a hazai stadion, az kimondottan olyan volt, mint egy ilyen orvosi váró. Tehát, hogy tényleg ilyen elitista, VIP szektor, meg tényleg ezek a magasan pozícionált társadalmi rétegek, és Ibrahimovicsék voltak azok, akik megnézték így a videóikat, és vagy a videókat, hogy akkor 2005 környékén milyen szurkolói rigmusok voltak, és azt mondták, hogy de hát ez most miért nincs? Tehát ezt hozzuk már vissza. És akkor ebből volt egy ilyen enyhülés Kelájfiék részéről is, hogy akkor oké, engedjük vissza az ultrákat, de azért úgy módjával. És akkor, ha már említettem, hogy tavaly kint voltam Londonban egy meccsen, a francia B közép az, ami egészen elképesztő hangulatot tudott csinálni. Tehát, hogy ott konkrétan volt egy dedikált dobosuk, aki nem is nézte a meccset, hanem folyamatosan nyomta a ritmust.
Hát ez itt is nyomni fogja.
Úgyhogy biztos, hogy itt is meg lesz.
Na, még arról beszélünk, hogy időnk most már azért kezd a végéhez közelni, de az fontos, hogy ez egy nagyon összeszokott, nagyon összerakott csapat mind a kettő, azt hiszem ezen nincsen vita. Megnéztem, hogy a tavalyi BL győztes PSG gyakorlatilag Donnarummát leszámítva ugyanúgy föl tud állni most is, és Nogdacu lehet, hogy így is fog felállni, mint ahogy tavaly álltak fel. De hát azért ez egy BL döntő, ez eltartott 120, sőt hosszabbításokkal együtt 130-135 percig is. Rengeteg csere lehetőség. Mennyire mély a két keret? Mert itt mind a két edző nyilván vastagon bele fog nyúlni menet közben a csapatába, frissíteni is kell, adott esetben változtatni is kell. Tehát akik a padról jönnek, azok mennyire tudják azt a minőséget hozni, amit a kezdők. Mert a kezdőket az nagyjából föl lehet sorolni, minden ponton patent mind a két csapat, de azért a pad se gyenge, de mennyire gyenge, vagy mennyire erős?
Mondok néhány számot, csak nem akarok elijeszteni senkit, úgyhogy mindjárt megmagyarázom. Ha azt nézzük, hogy a bajnokságban ki az, aki 2000 percnél többet játszott, a Paris Saint-Germainnél van 3 játékos. Köztük Zabárnyi, Vitinha, meg hirtelen ki is. Most így hirtelen nem tudom, de a lényeg az, hogy van egy harmadik játékos. Az Arsenalnál 9 ilyen játékos van. Viszont aki 1000 perc fölött játszott, az Arsenalnál többen vannak, mint a Párizsnál. Tehát ebből igazából az látszódik, hogy a Párizsnál van egy keret, amit sokkal jobban rotál Luis Enrique, az Arsenalnál pedig van egy mag, amit Arteta azért elkezdett egy kicsit bővíteni, viszont mondjuk csak 14 emberig, tehát 15 emberig. Úgyhogy amiatt azt mondom, hogy ráadásul van egy ilyen strukturális különbség, hogy ugye a francban is csak 18 csapatos, a Premier League 20 csapatos, négy eltől forduló, ez benne
kupából
van.
Kupából kiestünk hamar, vagyok.
Na, és tehát, hogy emiatt aztán én azt mondom, hogy az Arsenalnál szerintem sokkal jobban tetten érhetők a fizikai fáradtságnak a jelei, mint a Paris Saint-Germainnél, ahol egész évben rotáltak.
Cserébe viszont akkora baj nincsen, mint tavaly volt az elődöntőben, mert az a kisebb gödör, abból már kijött az Arsenal vélhetően, ami tavaly az év végéig, vagy az elődöntőkig elhúzott.
Igen, de hát ugye van azért egy-két olyan játékos, aki... Talán inkább a cserepadról szállt volna be, de nem tud beszélni, mert sérült. Én ilyen szempontból, függetlenül ezektől a számoktól, úgy érzem, hogy egy picit jobb helyzetben van a Paris Saint-Germain, hogyha itt a cserék szerepéről beszélünk, vagy hogy kiket lehet beállítani, milyen pozíciókba. Sokat fog majd megmutatni az is, hogy milyen kezdőcsapatot küldenek föl az edzők, mert vannak azért kérdések az Arsenalnál, hogy mondjuk Rice mellett a középpályán kinek szavaz majd bizalmat Arteta, van lehetősége, ugye a Luis Kellyt bedobta már középpályára Rice mellé, aki ugye egy fiatal játékos.
És BL döntőbe is bedobja? Azért
hát ez
háromszor az. Meggondolja egy edző szerintem.
Így van, mert hogy közben meg ugye ott van egy Zubimendi, akinek azért jóval nagyobb rutinja van mondjuk a döntőket tekintve, már csak az is, mert Európa bajnok lett a spanyolokkal, meg hát...
De ugyanakkor meg az összes meccs lejátszott most a Premier League-ben, tehát hogy neki szerintem egy hónappal ezelőtt kimondottan látványosan látszott, hogy mennyire elfáradt.
Így van, tehát hogy ott meg a fáradt, tehát nehéz lesz ezt összelegózni szerintem, és inkább Artétának lesz nehezebb, én azt gondolom, bár annyira nem ismerem mélyen a Paris Saint-Germain keretét, mint Chris, de én úgy érzem, hogy Artétának van egy picit nehezebb dolga, és aztán amikor, ha úgy alakul, hogy esetleg hosszabbításba megyünk, és bele kell nyúlni a csapatba, hát szerintem az Arsenalnak jobb lenne, hogyha nem lenne hosszabbítás.
De egyébként, amit említette a kezdőkről, hogy mindenkinél úgy felírható, pont kettő hiányzó van mind a két csapatban, mind a kettő a jobb hátvéd. Ugye Hakimi nem fog játszani, az Arsenalnál pedig nem lehet tudni, hogy ki lesz a jobb hátvéd, mert ugye Julian Timber, hát lehet, hogy visszajön, lehet, hogy nem.
Igen,
nem
ilyen,
de abszolút 50-50. És akkor ki lesz ő helyette, esetleg Zubimendi teszi be jobb hátvédnek, láttuk már a Crystal Palace ellen. Hát Zubimendiről ugye mondtuk azt, hogy most lehet, hogy nincs nagyon benzin a tankban, és akkor lehet, hogy Mosquera lesz, aki meg egy ilyen belső védő. Tehát, hogy azért így szerintem már a kezdőknek a felállításakor is azért ilyen kulcsdöntéseket kell meghozni.
Na hát most már aztán tényleg alig több mint 26 óra van a holnapi kezdésig, hiszen ugye tudjuk, hogy az UEFA előrehozta 18 órára nagyon helyesen egyébként a BL döntő kezdési időpontját, így legkésőbb 9-re meg fogjuk tudni, hogy 2026-ban ki a bajnok, ki a győztes. Nem kérek tippeket, mindenki utál tippelni, úgyhogy nem viszlek titeket ebbe az irányba. Kis Tamásnak és Szabó Krisztófnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem nagyjából mindent átbeszélgettünk, ami így egy nappal a döntő előtt. Legközelebb akkor lesznek plusz infóink, ha már tudjuk a kezdőket, de az majd csak még holnap ilyenkor sem lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább Bajnokok Ligájával.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Hát annyira a Bajnokok Ligájával megyünk tovább, hogy Kressz Bálinttal megyünk tovább, aki nagy hangzavarban rengeteg ember között ott van a Hősök terén, hiszen már futballázban ég Budapest. Szia Bálint! Hányan vannak, kik vannak, külföldiek, magyarok, milyen aktivitások vannak arra felé?
Sziasztok, fantasztikus a hangulat itt a Hősök terén. Az Arsenal szurkolók már elfoglalták Budapestet és a műcsarnok lépcsőjét. Most éppen összetalálkoztak néhány PSG szurkolóval, és közösen énekelgettek mindenki a saját csapatának a rigmusát, de egyértelműen jó hangulatban telik, és barátságos légkörben nincs semmifajta verekedés, vagy ilyesmi nem kellett tartani. Egyelőre legalábbis mindenképp ez a helyzet. Nagyon sokan vannak, szerintem 10 000-esben lehet mérni a tömeg nagyságát, 20-30 ezer valahol e körül mondanám, és a nap elején külföldiek voltak itt leginkább, de határozottan érződik, hogy ahogy közelítünk a munkanap végéhez, ugye a magyarok is csatlakoznak, ők is egyre többen érkeznek ki, egyre több magyar hangot lehet hallani. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a Hősök tere és Budapest most a futballfőváros ebben a néhány napban, már csak azért is, mert nem csak PSG és Arzanám ez a szurkolókat lehet látni, illetve szemben velem Barcelona mezes szurkoló, brazil válogatott mezben lévő néző, de volt Varga Barnabásos Ferencvárosos mezben, szurkoló, aki nyilván magyar volt. Többségében, ha a két döntős csapatot nézzük, akkor az Arzenál mezben lévő szurkolók és nézők sokkal nagyobb számban vannak, de most már azért lehet látni a francia klubnak drukkoló embereket is, és valószínűleg ez a következő órákban még tovább fog nőni, mert ugyan most párhuzamosan a szurkolói zónában zajlik a legendák tornája, ahol Cafu, Rakitic, Juhász Roland, Roberto Carlos, Makelele Falcao, elképesztő játékosok lépnek pályára, de azért nyilván akiknek nem jutott jegy, hiszen az már egy teltházas esemény, ez a itt vannak kint, itt kivetítőken is tudják majd figyelni a legfontosabb mérkőzéseket, és ezt a Hősök terén pedig lesz egy Szigala koncert, aki egy brit DJ, szóval a rendezők gondoskodtak arra, hogy minél több aktivitás legyen, és ne csak egy egynapos fesztivál legyen, hanem egészen pontosan 4 napig a Hősök teréhez kössék a külföldi szurkolókat.
Hát főleg, mert rengeteg külföldi szurkoló jegy nélkül pusztán a futball élményét érkezett Budapestre. Holnap hogy kell elképzelni a mérkőzés alatt a Hősök terét? Hát, hogy kivetítő lesz, ugye az nyilvánvaló.
Igen, óriás kivetítők vannak már felállítva, ahol egyelőre még sokszor a helyszíni speaker jár körbe és beszélget rajongókkal, de nyilván itt holnap már 1 órával a mérkőzés kezdet előtt elkezdik a felvezetést, oda kapcsolnak valamelyik közvetítésre, és egészen szerintem a trófea átadásig biztosan lehet majd figyelni. Valószínűleg lesznek majd helyszíni vendégek is, akikkel közösen elemzik a látottakat a félidőben akár, szóval itt rengeteg ember tudja nézni úgy a mérkőzést, hogy nincsen jegy a Puskás arénába. Fontos, hogy a csapatoknak külön is vannak szurkolói zónái, az Arzenál a Városligetben kapott helyet a Hősök terejétől távolabb, és a PSG szurkolók pedig az MTK Sportparkban gyülekeznek majd, úgyhogy ha valaki célzottan valamelyik csapatnak szeretne szurkolni, akkor ezen a két helyen találja meg a klub szurkolóit, de a Hősök terén is fantasztikus hangulat lesz, gondolom itt is lesznek azért valamelyik klubhoz kötődő érzelmű emberek, de azért itt a semlegesek is megtalálhatják a megfelelő futballhangulatot és a bajnokot ígért összerátát.
Hát csak ne keveredjenek, ne keverje össze senki, tehát még egyszer a Városligetben van az Arzenál és az MTK Sportparkban a PSG. A trófea, a Bajnokok Ligája trófea ott van-e még?
Igen, itt van. Jó is, hogy ezt említetted, mert egészen különleges, most pont arra felé fordultam. A Városligeti tavon úszik, egy installáció lett felállítva. Azért sok mindent csinált már Budapest, de ilyet, hogy a Bajnokok Ligája trófea legyen a vízen, ezt még Budapestre csinálta meg eddig, és ha jól tudom, akkor semmelyik másik város sem a világon, szóval ez egy egészen különleges ötlete volt a rendezőknek. Fantasztikusan néz ki, és rengetegen mennek le vele fotózkodni, és a Bajnokok Ligája trófea, ez amiről az előbb beszéltem, ez a Bajnokok Ligája trófájának egy nagy mása volt, de itt van a Bajnokok Ligája rendes trófája is a holnapi nap délelőttjéig is, amikor átveszik méltóhelyére a Puskás arénába. Hát ahhoz nagyjából egy 1 órás sor kell kivárni, hogyha valaki szeretne vele fotózkodni, de arra is ránéztem, és az is megvan, úgyhogy egyelőre. Igen, úgyhogy egyelőre még bízhat abban a PSG meg az Arzenál is, hogy holnap felemelheti. Reméljük ez, holnap átkerül a stadionba érségben.
Na, már csak azért is, mert ugye az az abszolút rendje az UEFA-nak, hogy a trófeát fotózni lehet, de megérinteni kizárólag az érintheti meg, aki megnyeri a Bajnokok Ligáját, és akkor a döntő lefolyása után szépen odalép, és 60-valány ezer ember meg, akik nézik a tévén, akár milliárdnyian a szemelátára magasba löki. Kressz Bárint, nagyon szépen köszönjük!
Az elmúlt szűk egy órában Elpap István beszélgetett Kis Tamással és Szabó Krisztoffal.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever one, so
together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Ez a Sport délelőtt Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe, további kellemes rádiózást kívánunk, viszonthallásra!
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport.